Közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 6 és fél perccel Dián Gergő szerkesztő névében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Május 20-a, vagyis a holnapi nap a személyi jövedelemadó bevallásának és az 1+1%-ok felajánlásának határideje. Az 1% sok civil szervezetnek létfontosságú lehet.
Nyilván, mikor jön ez az időszak, akkor megnövekednek a bejövő e-maileknél is a önkéntes tűzoltóktól elkezdve a mentőszolgálat, légimentők, nagyon sok gyermekekkel foglalkozó alapítvány.
De mire kell figyelni a felajánlások és a bevallás leadásánál, erről beszélgetünk hamarosan. Aztán pedig 9:30-tól utána járunk azoknak a rendkívül veszélyes napozással és szoláriumozással kapcsolatos javaslatoknak, amelyek a világhálón keringenek. SMS számunk 39666, várjuk kérdéseiket, véleményüket Viberen is. 4. jövedelemadó bevallás. Figyeljenek a határidőre, május 20-a a határidő, azaz a holnapi nap. Az SZIA bevallás és az 1%-os felajánlások leadásának is ez a határideje. Ennek apropóján kérdezte az utcaemberét Kobolák Attila.
Adója 1+1%-át kinek adja, milyen szervezetnek, milyen célra?
Azt hiszem, a tavalyi évtől van lehetőség arra, hogy ami eddig az egyházaknak került utalásra vagy átadásra, azt most állami tehetséggondozásra fordítsuk, így ez az 1% biztos, hogy ide fog menni, másik 1% pedig a gyermekeim iskolájának.
Gyermekei iskoláját egyértelmű, hogy miért támogatja, a Nemzeti Tehetségprogramot miért kezdte el támogatni?
Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van, és ha ennyivel hozzá tudunk járulni az ő segítségükhöz, támogatásukhoz, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel.
Adója 1%-át kinek adja?
Általában a gyermekeimnek, valamelyiknek az iskolájának szoktam adni, az a leggyakrabban. Általában váltogatom mondjuk egy-két évente, hogy igazságosan legyen elosztva. A Heinpál gyerekkórháznak szoktam még adni. Nyilván, mikor jön ez az időszak, akkor megnövekednek a bejövő e-maileknél is a önkéntes tűzoltóktól elkezdve a mentőszolgálat, légimentők, nagyon sok gyermekekkel foglalkozó alapítvány, sok alapítvánnyal szoktam ilyenkor találkozni.
Mi alapján választjuk? Ki elolvassa a holnapjukat, megnézi az e-mailjeiket?
Igazából annyira nem. Az iskoláknál nyilván az fontos, hogy legyen valami kötődés, tehát vagy nekem régi iskolám, vagy a gyerekeimnek a jelenlegi, vagy a múltbéli iskolái, és igazából egy szimpátia alapján szoktam eldönteni. Meg a Heinpál gyermek az azért szokott közte lenni, mert az meg egy jó kórház, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek, és az fontos szerintem.
És a másik 1%-át?
A másik 1%-át általában a Nemzeti Tehetség programba szoktam, vagy pedig még a református egyház, ami szóba jöhet. És kettő közül szoktam általában dönteni, hogy éppen melyik kapja.
Adója 1+1%-át felszokta ajánlani valakinek, valamilyen nemes célra, valamilyen szervezetnek?
Abszolút. Az egyiket mindenképpen a református egyháznak szoktam, mert magam is református vagyok. Fiatalkorom elég jelentős részét töltöttem egyébként egy református gyülekezetben, ők állnak hozzám a legközelebb. A másikat pedig kivétel nélkül majdnem mindig a Heinpál kórház. Azért, mert ilyenkor mindig arra gondolok, hogy például azok a pici gyerekek, akik még nem tudnak beszélni, és olyan kivizsgálásokra lenne szükségük, vagy olyan eszközökre, amikkel megkönnyítik azt, hogy kiderítsék a problémát, mindenképpen fontos az, hogy abszolút teljes támogatás legyen, és mindent meg tudjanak venni, ami szükséges ehhez.
Nem szokta váltogatni akkor évről évre, hogy kinek adja.
Ez csak akkor szokott előfordulni, hogyha van egy olyan ügy, ami éppen felkapott, és annyira meggyőznek, hogy módosítsak ezen.
Hallhattuk tehát a motivációkat, hogy itt az 1+1%-oknál milyen szempontok jöhetnek szóba. Itt van velünk a stúdióban Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na, hát akkor lejár a határidő. 20-a, azért mondjuk el az alapinformációkat, jó? Tehát például azt, amit már sokszor elmondtunk, de érdemes újra meg újra megismételni, hogy mi vagyunk felelősek az adóbevallásunkért. Tehát ha elfogadjuk, ha nem, amit ajánl javasolt, akkor is mi vagyunk a felelősek érte, hogyha május 20-áig bele se néztünk akkor is.
Ez a legfontosabb üzenet tényleg. A NAV szolgáltat, kiajánlja a bevallást, de ez csak egy tervezet. Igaz ugyan, hogy ez május 20-án éjfélkor automatikusan személyi jövedelemadó bevallássá válik, de ezzel együtt az abban szereplő tartalomért mindig a magánszemély a felelős, ezért mindenkinek azt javaslom, még van idő, hiszen még 2 nap van, hogy aki eddig nem tette, az nézze át a tervezetét, és nyugodtan, a legegyszerűbb, ezt is elmondtuk, online a NAV e-SZIA felületén nyomjon a beadás gombra, hogyha minden rendben van, vagy ha megnézte, és úgy látja, hogy minden rendben van, ha be sem küldi, akkor is rendben vagyunk. Ha viszont ki kell egészítenie, mert visszajár neki adó, jár valamilyen kedvezmény, ami nem szerepel a tervezetben, akkor nagyon is érdemes kiegészíteni, akkor pedig ki kell egészíteni, hogyha valamilyen plusz jövedelmünk van, ami nem szerepel a bevallási tervezetben.
Én mégis azt kérem, hogy ne ringassuk az adózókat hamis biztonságérzetben, nincs már 2 nap. Már csak olyan 15-16 óra van, vagy annál is kevesebb.
Még a...
Nem, 20, hogy van 35-36 óra, igen. Tehát nincs 48 órák, csak ezt szerettem volna mondani. Következő nap éjfélig, ugye? Addig
következő lehet. Nap éjfélig.
Rendben. Akkor most nézzük meg azt, hogy állunk a számokkal. Ezt ilyenkor mindig megkérdezem öntől, és mindig mondja a számokat, és mindig megdöbbenek, hogy mennyire az utolsó pillanatra hagyjuk.
Igen, most is ezt tudom megerősíteni, igen? Én is mindig meglepem magam, mert magamat is. Mert már az elmúlt héten azért naponta 40-50 ezer bevallás érkezett. Ugye én most csak az online felületet mondom, persze. Tehát ami online jön, de azért azt most már tudjuk, hogy a bevallások java része az így érkezik. És a tegnapi nap volt a legerősebb, amikor is nagyjából duplázódtak a számok, tehát hétfőn már 100 000 bevallás jött egy nap alatt. Hát majdnem, száll kicsivel kevesebb, mint 100 000, és ami jó hír, hogy ugyanez igaz az 1%-os nyilatkozatokra is, tehát ott is több mint 90 000 nyilatkozat érkezett tegnap.
1+1%-os, több mint 90 000 nyilatkozat érkezett tegnap, ugye miközben 100 000 adóbevallás, ez azt jelenti, hogy az adóbevallásra azért jobban figyelünk, mint az 1+1%-okra.
Vagy azt jelenti, hogy az 1+1%-os nyilatkozatokat már előbb kitöltötték, és a végére hagyták a bevallásokat.
Uh-huh. Nézik ezt egyébként, hogy hányan kattintottak rá a személyi jövedelem adóbevallásukra, tehát hányan fogadták el így, és hányan csak úgy, hogy rá se néztek. Milyen arányban van ez?
Még mindig jelentős, jelentős az arány, de a számokat, azt, hogy pontosan idézzem, hogy állunk, azért azt elmondom. Ott tartunk nagyjából, hogy a számok nyelvén is beszéljük, ne csak annyit, hogy mennyi jött tegnap. Eddig 2,4 millió bevallás érkezett a NAV-hoz, személyi jövedelemadó bevallás. Ebből majdnem 1,9 millió, valamivel több mint 1,8 millió pontosan az e-SZIA rendszeren keresztül. És ebből ugye ezt az 1,8-at érdemes hasonlítani ahhoz, hogy majdnem 1 millióan elfogadták a tervezetet, tehát ők nem módosítottak benne semmit, nagyjából láttamozták és beküldték, hogy részükről minden rendben van. Szerepeltek benne a kedvezmények, a plusz jövedelmek, legalábbis ezt feltételezzük, hogy minden benne van.
És közben az 1%-ot hányan ajánlották fel ezek közül? Vagy hát nem tudjuk, hogy ezek közül,
hát
de
ilyen
ajánlották
az ott elválhat, hogy épp ki hogy áll. Az 1%-os nyilatkozatoknál eddig 1,2 millióan küldték be a nyilatkozatukat. Ugye ez az online, tehát megint mondom az online, igen. És azért lehet papíron is beadni a nyilatkozatot, vagy május 10-ig ugye le lehetett adni a munkáltatónál is ezeket a borítékokat, ha a munkáltató éppen gyűjtötte. De azért itt látjuk azt, hogy jó lenne, hogyha aki szeretne rendelkezni, az mindenképp tegye meg, és akkor nagyjából kiszámoltuk, hogy erre van egy ilyen 35 óra még hátra, mert az 1%-os nyilatkozatoknál ott kőbevésett a határidő, és nagyon fontos ezt a május 20-a éjfél, addig be kell érkezni a nyilatkozatnak, különben az érvénytelen lesz.
Mit is jelent pontosan ez 1+1%? Ugye ezt gyakran mondjuk így, hogy 1+1%, hát tudjátok, hát nem tudom, hogy mindenki tudja egész pontosan.
Két 1% van, tehát kétféle dologról leegyszerűsítve lehet rendelkezni. Az adónak, ezt is ha pontosítani akarom, akkor nem a teljes személyi jövedelemadó, hanem az úgynevezett összevontan adózó jövedelmek adója az, ami felajánlható. Itt ugye ide tartozik a munkabér, tehát aki bérből, fizetésből él, az ez a jövedelem, az ingatlan kiadásból származó jövedelem is ide tartozik, illetve az egyéb jövedelem is. Az egyik 1%, miután tisztáztuk, hogy ugye minek az 1%-áról is beszélünk, és ezt ugye mindenki tudja, hogy 15% a személyi jövedelemadó, tehát ennek az 1%-a, amiről szó van. Az egyik 1% az megy a vallási közösségeknek, úgy szoktuk mondani, hogy ez az egyházi 1%. Itt lehet választani egy vallási közösséget, illetve aki nem szeretné vallási közösségnek vagy egyháznak felajánlani az 1%-át, ugye mindig ott van a kiemelt költségvetési előirányzat, ami idén is a Nemzeti Tehetségprogram. A 186 egyház, illetve vallási közösség szerepel ezen a listán, a Nemzeti Tehetségprogrammal együtt, tehát 186 választási lehetőségünk van ebben a körben. Azért is kezdtem az egyházakkal, mert itt van még egy kitétel, hogy ez, amire azt szoktuk mondani, hogy forever nyilatkozat, aki korábban már rendelkezett az adójáról tavaly előtt, nagyjából 2018-ig visszamenőleg bármikor, annak ez a nyilatkozata örök életig érvényes lesz. Egy zárójeles megjegyzés, hogy az örök életet felülírhatja az, hogyha valaki megváltoztatja a korábbi nyilatkozatát.
Azt feltételezzük, hogy egy házat nem váltogat az ember évente.
Igen. A másik 1% az lesz a fontosabb 1% most a mi szempontunkból.
És a több szervezet is.
A sokkal több szervezet, ezt is azért 35 000 szervezetnek, civil szervezetnek lehet felajánlani az adó 1%-át, ez ennél, a másik 1%-ot.
Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ennél sokkal több civil szervezet van Magyarországon, tehát azt a jogot, hogy 1%-ot lehessen felajánlani egy civil szervezetnek, azt ki kell vívnia egy civil szervezetnek, ugye ezek szerint?
Ki kell vívnia, mondjuk megint NAV szempontból mondom az egyik leglényegesebb feltételt, hogy itt az nem lehet adó tartozása például a civil szervezetnek, és mi amit látunk, hogyha valaki kiesik abból a listából, tehát szeretne 1%-ot gyűjteni, de aki a többség a civil szervezetnél pont az adó tartozás miatt tud kiesni ebből a listáról, úgyhogy ha a civil szervezeteknek is lehet üzenni innen, akkor az a kérés, hogy figyeljenek arra, hogy az adót azt mindig időben rendezzék, ha nem tudják befizetni, rengeteg fizetéskönnyítési lehetőség van, éljenek vele. Tehát visszatérve a magánszemélyek oldalára, a civileknél azért nagyon fontos ez a május 20-ai határidő, mert itt évről évre nyilatkozni kell. Itt hiába rendelkeztünk tavaly, az nem lesz érvényes, tehát ezt minden évben meg kell hosszabbítani.
Igen, tehát itt nincs olyan, mint egyébként az egyházaknál, hogy felajánlja, hogy megváltoztatja az ember, vagy pedig így hagyja. Van-e valami olyan gyakori hiba a felajánlásoknál, amit érdemes elmondanunk?
A leggyakoribb hiba szerintem
hogy
az
elfele,
a május 20-ai határidő, és a másik gyakori hiba, ami előfordul, és ugye ez is az ügyfélszolgálatoktól visszajövő jelzés, hogy van még egy fontos feltétele az 1%-os nyilatkozat érvényességének, az pedig már a személyi jövedelemadó bevallásra vezethető át. Akinek van fizetendő adója a személyi jövedelemadó bevallásában, ezért is érdemes megnézni és csekkolni, hogy abban mi szerepel, nem semmit tevés, de hogy ránézni mindenképp érdemes, mert ha van fizetendő adó, és azt valaki nem rendezi május 20-áig, akkor ugyanúgy érvénytelen lesz az 1%, mintha kicsúszott volna a határidőből.
A fizetendő adót, tehát nem május 21-én
nem,
fizetjük be, nem 22-én, hanem 20-án.
Igen, megint egy megkötéssel, tehát hogy május 20-án éjfélig rendezni kell az adót, de a rendezés alatt ugye az egyik lehetőség, ha valaki be tudja fizetni az egész összeget, akkor az a legcélszerűbb, hogy fizesse be. A másik lehetőség, ha nem tudja befizetni, akkor kérjen fizetéskönnyítést. A személyi jövedelemadó bevallásban is van erre lehetőség, és nagyon-nagyon egyszerű. 12 havi pótlékmentes részletet lehet kérni, és csak annyit kell beírni magába a személyi jövedelemadó bevallásba, hogy hány hónapon keresztül szeretnénk fizetni majd az adót.
Ha kérünk fizetési halasztást, bármiféle fizetési halasztást, attól még az 1+1%-ot felajánlhatjuk, tehát akkor érvényes lesz.
Akkor érvényes lesz, csak az a lényeg, hogy a fizetendő adót rendezni kell.
Közben itt az 1+1%-ról beszéljünk még, de érkezett néhány kérdés, ezt azért feltenném, azt mondja, be kell-e vallanom a termőföld értékesítést, ha több mint 5 évig volt a tulajdonomban?
Az ingatlan értékesítésre speciális szabályok vonatkoznak. Meg kell néznem a szabályt, mert a lakóingatlannál egyértelmű, hogy ott ugye akkor, ha nem keletkezik bele jövedelem, és ott igaz ez az 5 éves korlát, hogy ha 5 évi, ugye 5 évvel korábban vettük, most én így leegyszerűsítem, akkor nem kellett, tehát nem kell adót fizetni, és hogyha nem kell adót fizetni, akkor a bevallásban sem kell lesz feltüntetni. A termőföldnél, hogy őszinte legyek, sajnán nem hoztam be magammal a...
Rendben, megadjuk ezt a számot, jó? És akkor fel tudják hívni a hallgatónkat. A másik ilyen kérdés, hogy szeretném tudni, hogy az egyéni vállalkozó nem töltötte ki az egyéb adatok oldalt. Egyéb adatok oldal, ezt nem értem, de ön biztos érti, ez probléma-e?
Jó lenne, ha minden oldal ki lenne töltve. Az egyéni vállalkozóknál ugye ők is gyakorlatilag ugyanazt a bevallást adják, és onnantól kezdve, ha beküldte már a bevallását, akkor ön ellenőrzéssel vagy javítással tudja ezt módosítani.
Azt mondja, hogy elfelejtettem a rokkantsági adókedvezményt igényelni, utólag lehet-e pótolni? Hát ez még nem is utólag, mert még 20-a előtt vagyunk.
Igen, de annyiból lehet, hogy jogos a kérése vagy kérdése, hogy már lehet, hogy beadta a bevallását. Igen. És ugye a beadott bevallást, itt nem működik az, hogy nem tudom visszavonni, hanem önellenőrizni lehet, tehát hogy a beadott bevallás az már benyújtott bevallásnak számít, de természetesen ez minden kedvezményre igaz, hogyha valaki kihagyta, nincs semmi probléma, önellenőrzéssel vissza lehet kérni a pénzt, és ugyanúgy igaz, hogy 30 napon belül utalja ki az összeget a NAV.
Önellenőrzés, ez lehet elektronikusan is, tehát ott azon a felületen megtehetjük, ahol a beadás.
Ugyanaz a felület, az ESZIA felületen ezt meg lehet csinálni.
Jó, ez eléggé fontos, hogy akkor nem kell bemenni sehova, hanem ezt ott
nem, és ha ugyanígy igaz, hogyha fölmerül bármilyen kérdés, akkor én elsőként mindig azt mondom a honlap, másodikként a 1819-es telefonszám, és a harmadik megoldás legyen az, hogy az ügyfélszolgálatra bemenni, de az önellenőrzést van, kis filmünk, segítünk, ezt megtalálja mindenki a honlapon, aki keresi, és ezt meg lehet oldani.
Van-e valami adat, hogy az elmúlt években milyen arányban ajánlották fel az adózók az 1+1%-ot?
Hát, ha ez lesz a motiváló része a műsornak, mert erre is hoztam adatot, ugye a tavalyi a legfrissebb, igen. És talán úgy azt 2,1 millióan ajánlották föl összességében az adójuk 1+1%-át. Ugye most tartunk 1,2 milliónál, de ez csak az online, tehát egyelőre még csak azt látjuk, és azért a utolsó két nap az úgy tűnik, hogy valószínűleg még erősebb lesz. De lehet, hogy abból látszik a legjobban, hogy mennyien feledkeznek el az adójukról, hogyha megnézzük azt az összeget, ugye ez magának a személyi jövedelemadónak az 1%-a, ez 75 milliárd volt, tehát 75, nagyon nagy szám, tudom, hogy nehéz átgondolni, de ez összességében minden magánszemélynek a személyi jövedelemadójának az 1%-a, ez 75 milliárd forint volt. Erről a 75 milliárd forintról rendelkezhettünk volna. És amennyiről sikerült, az is egy magas összeg, de hát azért látszik, hogy még hiányzik valamennyi, ez 42 milliárd volt. Tehát azért...
Tehát olyan 60% nagyjából.
60%, szóval kicsivel több, mint 60%.
Ez évek óta ugyanannyi, vagy azért növöget?
Hát az elmúlt jó néhány évben ez 60-65% között szokott alakulni.
Értem. Hát azért akkor érdemes lenne figyelni, nem is tudom, hogy lehetne meggyőzni azokat, akik erre egyáltalán nem figyelnek.
Az is lehet egy tudatos döntés, tehát ezt is az ügyfélszolgálatra betérő magánszemélyektől tudjuk, aki úgy dönt, hogy nem ajánlja föl az adójának a sehány százalékát, mert úgy gondolja, hogy ez döntsön róla az állam, hogy
jó helyen van az állam, de én akarok beleszólni.
Igen, tehát lehet egy tudatos döntés, hogy hogy valaki nem ajánlja föl, és azt is azért jó tudni, szerintem nagyon sokan tudják is, hogy az egyházi 1%-nál a fel nem használt keret, tehát most leegyszerűsítve, amiről a magánszemélyek nem döntöttek, azt az egyházak megkapják a felajánlók száma alapján, tehát ahányan mondjuk a katolikus, református egyházra vagy rendelkeztek, annak arányában a maradék összeget felosztják, és az egyházak ezt megkapják. Tehát adott esetben annak is mondjuk a 4 gyermekes anyának, akinek úgy kinullázódik, ugye, hiszen személyi jövedelemadó mentes mondjuk a munkabére, és csak munkabére van, neki is érdemes rendelkezni az adója 1%-áról, mert az egyházi 1%-a az így azért hasznosul.
Tehát akkor is rendelkezünk róla, ha adómentesek
igen,
vagyunk.
Igen, tehát, hogy ez, igen. Tehát érdemes rendelkezni róla.
Igen, ez fontos. Változtathatom-e az 1%-ot, ha már leadtam a bevallást, kérdezte az egyik hallgatónk, tehát megcsináltam a bevallást, de szeretné önnel előrizni magát, ebben nem lehet, úgy látom.
Nem. Május 20-áig az beérkezett, ott azt érdemes jól átgondolni, amikor kitöltjük.
Nagyon
de
szépen.
Ezzel nem azt mondom, hogy a május 20-ai időpontot várjuk meg, de az lesz az érvényes nyilatkozat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nincmeier Szilviával, a NAV szóvivőjével beszélgettünk az 1+1%-okról. És most pedig hangtár következik, Petőfi a mai jelszónk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Az elvirul ige jelentései. Alapjelentés. Koszorúba kötött virág elhullatja a szirmait, elhervad. Átvitt értelemben, időszakra, a tavasz véget ér, elmúlik. Petőfi Sándor 1844-es Egerben írt költeménye, az Egri hangok, a nemzet cselekvő képtelenségét és a dicső múlt hiányát panaszolja.
Elvirult már a magyarnak tetvirágos tavasza. Hosszú, gyáva testpedésben pang sénlődik-e haza.
Vagyis a nemzet aktív, dicső korszaka leáldozott. Az elvirul szó egy a több ezerből, amelyet Petőfi Sándor használt. Ez is szerepel a Petőfi szótárban. Őri Vilma nyelvészt hallják.
A Petőfi szótár az első olyan magyar szótár, amely a írónak, költőnek a teljes életművét feldolgozza, és minden egyes szavát tartalmazza. Tehát nem csak a verseit, hanem a levelezését és a fordításait is.
De vajon miért éppen Petőfi Sándor volt az, akivel a magyar nyelvtudomány ezt az úttörő munkát elkezdte? Miért volt az ő nyelvezete ennyire különleges és egyedülálló a maga korában?
Valószínűleg olyan lehetett a beszéde, mint az írása. Tudnilik, azzal kezdődött a magyar nyelvben az a korszak, amikor az írott nyelv és a beszéd nyelv nem vált olyan élesen el egymástól. Mert régen az egyszerű ember beszélt nyelve és a kissé latinos, merev írott nyelv nagyon távol volt.
De pontosan mekkora szókészlettel dolgozott a nemzet költője?
22.710-valahány féle szót használt. Aranyét jóval többre, 60.000 körülére becsülik, de hát arany nem annyit élt, mint ő, hanem több, mint dupláját. Ez bizony számít, de ha arra gondolunk, hogy 3000 szóval el tudunk beszélgetni, jó, inkább idegen nyelven, meg inkább egyszerűen, de a 10-12 000 szó már elég bőszókincs, akkor ez nagyon soknak számít. Minden szava benne van, még az a névelői, meg az és kötőszói is benne vannak, sőt, oda van írva, hányszor használta.
A Petőfi szótár nem csak a nyelvészeknek iránytű, hanem mindannyiunknak bizonyíték arra, hogy Petőfi Sándor a leghétköznapibb szavakból is képes volt halhatatlan költészetet teremteni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Fél tíz múlt, kicsit több, mint fél perccel, most Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról. A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 49 nevet, ebből 3-ban javasoltak kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük, és a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár sem javasolta. A döntést Novák Katalin köztársasági elnök írta felül ismeretlen okból. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést és az ellenjegyzést a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, amiben viszont a kormányfő felvetette az államtitkár felelősségét, aki szintén jóvá hagyta a volt államfő leiratát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső futózápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Most pedig a szolárium használattal foglalkozunk, és arról, hogy milyen veszélyes trendek vannak, amelyek növelhetik a bőrrák kockázatát. Először is hallgassanak bele egy összeállításba, amelyet Dián Gergő és Tarnóczi László készített az idei Euromelanoma kampányról, amely a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekről és veszélyes trendekről szól.
I just got done tanning today for 3 hours, and my tan lines already look amazing, and I'm not burnt besides my face.
Ez a fiatal lány egy TikTok videóban éppen arról ad tanácsokat, hogyan lehet szép barnulási csíkot elérni. Ahogy meséli, ő 3 órán át volt a napon, és az arcát leszámítva, ami egyébként rákvörös, nem is igazán égett le.
As for SPF and all that stuff, I do not wear SPF. I know you should.
Bár tudja, hogy kellene, de egyáltalán nem használ fényvédőt, legalábbis az első napozási körében. Ez ugyanis az ő működő rutinja.
So today the UV was 8 at its highest, so I went outside when it was 8, and I went inside when it was at 6, so I got at least like 3-ish hours of the highest UV rate.
Ennek része az is, hogy 8-as UV-sugárzásnál kezdi a napozást, és nagyjából 6-osig van kint, mert máshogy, ahogy mondja, nem igazán van értelme. A videó meglehetősen népszerű. Több mint 900 ezeren kedvelték.
I mean, I'd rather die hot than live ugly, so if this is gonna take 10 years off my life, I don't care.
Egy másik hölgy még jobban leegyszerűsíti a kérdéskört. Inkább dögösen halok meg, mint hogy csúnyán éljek tovább, szóval ha emiatt 10 évvel kevesebb ideig élek, nem igazán érdekel, mondja. És ez persze csak néhány tanácsom meg annyiból, ami a világhálón fellelhető, de a jelenség így is aggodalomra ad okot, hiszen emberek tömegeihez jut el. De vajon mennyire vagyunk tudatosak itthon a fényvédelem és a szűrővizsgálatok terén? Tarnóczi László korábban Salgótarjánban kérdezte az ott lakókat.
Melanoma szűrés mond valami?
Nem, semmit.
Egy olyan bőrvizsgálat, ami bőr elváltozásokat szemrevételez, ha például napnak kitett erős hatás miatt ilyen foltok jelentettek az emberen, akkor ön mit kezdene ezzel?
Nem mennék a napra. Úgyhogy nem mennék sűrűn a napra.
Elmennék orvoshoz.
És mi ez a határ? Hát egy ilyen kis pötty itt-ott van az emberen.
Hát persze, de inkább megnézhetem egy orvosra, hogy inkább ne legyen semmi bajom.
Iskolában esetleg hallott ön már arról, hogy a melanóma az milyen problémát okozhat a egészségben?
Nem.
Érdekes. Melanóma szűrésen járt-e már?
Igen, pár nappal ezelőtt egy ingyenes szűrési lehetőség jött szembe, és azt természetesen így ki is használtam.
Ez így a nyár előtt fontos? Nekivetkőznénk és mondjuk napoznánk, strandolnánk?
Szerintem ez minden évszakban egyformán fontos, de a nyári napsütésre természetesen fel kell készülni, és én magam is azzal szembesültem, hogy nem védem eléggé a bőrömet, úgyhogy nagy ártalomnak vagyunk olyankor kitéve, és nem vesszük komolyan.
Szükséges volt esetleg valami beavatkozás, vagy valamit meg kell figyelni?
Igen, természetesen vannak olyan picike elváltozások az ember bőrén, amit mi nem is érzékelünk, csak egy orvos látja avatott szemmel. Hál' Istennek nincsen nagy probléma, de azért odafigyelést igényel.
Férfiak is fontosnak tartják azt, hogy melanóma szűrésen olykor-olykor részt vegyenek?
Hát persze, természetes. Most olyan sugárzások vannak, hogy sokkal veszélyesebb, mint régen volt. Úgyhogy ajánlott szerintem mindenkinek most van napvédő.
Ismeretségi körben találkozott már olyannal, akinél bőrelváltozások nem csak esztétikai, hanem egyéb problémát is jelentette?
Hát, de itt vagyok én. Nekem is ilyen volt. Ki is kellett várni.
Fájdalmas ez?
Nem.
Hogyan jött rá? Hogyan ismerte föl? Látható volt, vagy a környezete mondta?
Nem, hát észrevettem először, úgy jelent meg, mint egy pattanás lett volna. Hát biztos ismeri a papsajtot.
Igen.
Na, úgy nézett ki, mint egy papsajt. Úgy mindig nagyobb lett, és a végén már érzékeny volt, és akkor ezt ki kellett vágni, de teljesen rendbe jött, azóta semmi baj. De használom a napvédőt, sőt, ezt télen is használok, ha kint van az ember, ugye nem csak nyáron, mert ugye úgy van sugárzás ilyenkor is, azért nem annyi, de van.
Milyen problémát előzött meg ezzel?
Hát ez egy bőrrák lett volna, és ezt elhárították, úgyhogy nem lett belőle semmi. Teljesen meggyógyultam, szóval nem lett semmi következménye.
A melanoma szűrésnek innentől kezdve ön is nagy követte.
Persze, így van. Így van, és ajánlom mindenkinek.
Itt van velünk még a stúdióban két nagykövet, Németné Kulisics Adél, a Stop Melanoma Alapítvány alapító elnöke. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk professzor dr. Holló Péter bőrgyógyász, kozmetológus, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Hát most azzal kell kezdenünk, hogy marhaság, ugye ezzel az egészen szokatlan, az egészségügyben legalábbis szokatlan címmel adták közre, hogy mit gondolnak arról, amik megjelennek itt a különböző közösségi oldalakon, a különböző kihívások, amelyek itt megjelennek. Nem tudom, hogy melyikük tud erről többet mondani, ki az, aki közelebb áll ezzel a címmel kiadott közleményhez.
Talán kezdem én csak egy rövid felvezetővel, tehát ugye az euromelanóma, igen, a melanómával és a bőrrák megelőzéssel Európában foglalkozó szakmai szervezet idei kampánya, minden évben van egy kampánya ennek a szervezetnek, és az idei kampányának ez a témája, hogy azok a közösségi médiában fellelhető tévhitek, kihívások, amik károsak, ezek ellen fölvegyük a harcot, és nagyon sok ilyen van, elképesztő elérés, elképesztő nézettségekkel, és ez az idei egyik fő témánk, hogy ez ellen fölvegyük a harcot.
Akkor nézzük meg ezeket először, jó, hogy pontosan mikről is van szó, mert hát nem elég, hogy azt mondjuk rájuk, hogy na, ezt aztán már tényleg ne, hogy most a marhaság szót akkor többet ne használjuk, hanem mondjuk is el, hogy mit ne.
Sajnos rengeteg olyan virális hashtag körözít a közösségi média különböző felületein, itt az influencerek korában, ami nagyon káros hatással lehet a fiatalok számára és az idősebb korosztály számára is. Rengeteg olyan téves információ és trend jelent meg, aminek egészségkárosító hatása lehet. Néhány egész elképesztő nézettségű ilyen hashtaggel és poszttal is találkozhatunk ezeken a felületeken, amik akár népszerűsítik a barnulást, a szoláriumozást, vagy egyéb olyan káros UV-expozíciós tevékenységet, amik a bőrünknek abszolút
káros.
Mik ezek az UV expozíciós tevékenységek? Hát, így fogalmazott.
A túlzott napozás, ugye itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezért 10 és 15 óra között tartózkodjunk a direkt napfénytől, főleg a nyári időszakban.
Ezek a kihívások, ezek arra is vonatkoznak, hogy napoz jó sokat, égj le teljesen.
Így van, sőt, vannak egész elképesztőek, például a Sunburned 10 Lines nevezetű hashtag, ami arra ösztönzi...
De jó, hogy nem értem teljesen.
Ugye? Tehát konkrétan ez arra ösztönzi az embereket, hogy egy nap leégéssel létrehozott tetoválása legyen a bőrén, tehát akár egy napocska, akár egy bármilyen figura, vagy nonfiguratív alakzat megjelenjen a bőrön, és ezt úgy érjék el, hogy takarják le azt a részt, és napozzanak úgy, és akkor ott marad egy ilyen kvázi naptetoválása hátukon, vagy bármelyik testrészükön, ami amúgy rendkívül káros.
Értem, mit mond erre az orvos?
Természetesen azt, hogy ez rendkívül káros, tehát ugye minden, ami a túlzott napfényen való tartózkodás, az rendkívül káros, ugye nem győzzük így nyár elején eleget mondani, de ugyanez igaz arra is, hogyha valaki télen elutazik külföldre, nemrégiben kaptam egy ismerősömtől pont egy fényképet, amit valahol a valamelyik távoli szigeten csinált, hogy a szigetnek a neve valakinek fényvédőkrémmel rá volt írva az egyébként rákörösre égett hátára, és fehéren ott volt a szigetnek a neve. Tehát ezek károsak, és a napfénytől való tartózkodásra minden fórumon megpróbáljuk fölhívni a figyelmet, tehát az, hogy ne égjen le a bőrünk, déli napsütés kerülése, fényvédelem, ruhával, árnyékba húzódással, illetve azok a bőrterületek, amik nem védhetők ruhával, azoknak a megfelelő faktorszámú, jó minőségű fényvédőkrémmel, illetve a szemnek a napszemüveggel való védelme.
Igen, szóval nem a sziget neve káros, hanem a leégés káros.
A leégés káros,
így van. Tehát ha Csepel szigetet égette volna, az is káros lenne.
Az is káros lenne, ja, így van. Nem.
Jó, szolárium. Ugye a túlzott szoláriumozás, ez is megjelenik ezekben a, hát most emlegethetnénk a közösségi oldalak nevét, de hagyjuk a csodába. Szóval ez is megjelenik a közösségi oldalak a különböző kihívásaiban, hogy szoláriumoz magad minél barnábbra vagy.
Igen, és ami úgy gondolom, hogy a legveszélyesebb, hogy magát a szoláriumozást egy egészséges tevékenységnek állítják be. Több ízben, reklámokban találkozhatunk azzal, hogy gyere, barnulj, egészséges bőr, ilyen címszavakkal reklámoznak szoláriumokat, ami nagyon-nagyon káros az egészségre. Valójában egy magyar kutatás is, amit a nemrégiben dr. Baltás Eszter publikált, bemutatja azt, közel 20 ezer pácienst vizsgáltak, és a szolárium használat bizonyítottan megduplázza a melanoma előfordulási esélyét.
Megduplázza.
Igen.
Önmagában a szolárium használat, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki egyszer bemegy a szoláriumba, már itt van ez a kockázat, vagy pedig, hogyha rendszeresen használja?
Én úgy gondolom, hogy rendszeresen, de már egy használat is káros tud lenni, ugyanis a szoláriumgépek UVA sugárzást bocsátanak ki, ami az emberi szervezetben összeadódik az élete során.
Igen, tehát ugye ha egyszeri szoláriumozás és ott leég a bőre, akkor ugye a napégések, a leégések száma is az, ami ugye nagyon fontos, és pont a melanoma kialakulása szempontjából. Azt ugye régóta tudjuk, hogy a szolárium káros. Európa számos országában például a 18 év alatti szoláriumozás már törvényileg tiltva van. De ugyanakkor az, hogy ilyen mértékben emeli a szoláriumozása a bőrdaganatok számát, ebből az euromelanoma kampányok során leszűrt magyarországi betegek adataiból is kiderült, és egyébként még egy dolog kiderült ebből a felmérésből, az, hogy Magyarországon a szoláriumozás lényegesen gyakoribb, és lényegesen akik járnak szoláriumban, lényegesen többet járnak szoláriumban, mint az európai átlag, és mint Európa számos országában. Tehát azt kell mondanom, hogy nem állunk ilyen szempontból jó.
Hogy is fogalmazott az előbb, hogy 18 év alatt tilos?
18 év alatt Európa több országában már tilos a szoláriumozás.
Országban, de több országban igen, már tilos.
Igen. Magyarországon ugye a dermatológiai társulatnak van erre vonatkozó ajánlása, de vannak olyan országok, Benelux országok, Skandinávia, ahol törvényileg tiltva van, hogy valakit beengedjenek szoláriumba.
18 év felett meg úgy teszi mindenki tönkre magát, ahogy akarja.
Ennek ugye az is az oka, hogy azt is pontosan tudjuk, hogy a fiatalkori, gyerekkori, elsősorban gyerekkori, kisgyerekkori, de a fiatalkori UV-károsodás és az akkori leégések lényegesen nagyobb rizikót hordoznak, mint a későbbiek.
Értem. Na most mit kezdjünk az ilyen hitekkel, vagy tévhitekkel, hogy a barnaság megvéd a leégéstől? Tehát menjünk el szoláriumba, hogy aztán ne égjünk le a napon.
Rengeteg ilyennel találkozunk, és egy kutatás szerint Magyarországon 7-ből egy ember még mindig azt gondolja, felnőtt is, hogy ez az alapbarnaság, ez egy egészséges dolog, és akkor, ha majd mondjuk elmegy nyaralni, akkor a későbbiekben nagyon szuper alapbarnasággal nagyon szuper szint tud elérni.
Igen, ha már barna a bőröm, nem lehet baj.
Így van.
Ugye, de ez... Ebben semmi igazság nincsen, tehát ezt dobjuk is ki az ablakon.
Ezt így abszolút.
Van. Így van, tehát ez is az a kategória, amire az Euromelanoma kampány azt mondja, ugye angolul, hogy bullshit, mi ezt marhaságnak tudtuk lefordítani.
Igen, hát
tehát ez is csak
szeriden,
a...
Szeriden.
Ez is csak az összeadódó fény mennyiséget növeli.
Értem. Amikor a kihívásokról beszélünk, még akkor tudunk még emlegetni más kihívásokat, amik itt terjednek a közösségi oldalakban? Ugye említette ezt a nap tetoválást az előbb valami általán befogadhatatlan idegen szóval. Mi van még, amit érdemes említeni?
Amit érdemes említeni, és nagyon sok megtekintést eredményezett, az az anti-sunscreen, ez a naptej ellenesség, ami ugye abszolút egy félrevezető dolog, ami azt állítja, hogy maga a naptej okozza a bőrrákot, ami egy abszolút nagy marhaság. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt kiemeljük, hogy ez is rendkívül káros, ha így gondolkozunk.
Tudja, ez mindig megdöbbenek ezen, hogy itt vagyunk a 21. században, minden eddiginél okosabbnak tartjuk magunkat, és úgy látom, hogy teljesen indokolatlanul.
Igen, tehát ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye egyértelmű, hogy a fényvédelem szerepe mennyire fontos, de itt a helyesen elvégzett fényvédelemre szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát azért az a naptej, ami a polcon van, az nem foghatni, tehát föl kell kenni rendesen a bőrre, ugyanis okoz, hogyha mondjuk valaki kimegy a strandra reggel egyszer, bekeni magát, és utána egész nap a vízben fürdik, akkor azért ezek leáznak, tehát újra kell kenni. Tehát magyarul arra vigyázni kell, hogy azért az a hamisan kialakuló biztonságérzet, ami mondjuk egy egyszeri bekenés okoz, azt el kell kerülni. Tehát többször föl kell kenni, és akkor foghatni.
A fényvédelemről érdemes még egy kicsit beszélnünk, hogy milyen számú, milyen faktorú fényvédőkrémet használjunk?
Természetesen érdemes, tehát itt a magas faktorszámú fényvédőkrémek azok, amik tényleg védenek.
Most aztán ugye olyan napsütés van.
30-as, 50-es, Magyarországon most már ugye még ennél magasabb számú faktorszámú 100-as fényvédőkrém, és elvben vannak ugye teljes fényblokkoló hatású krémek, amik ugye apró szemcsék révén gyakorlatilag egy fizikai burkot képeznek a bőrre, és teljes fényvédelmet nyújtanak.
Megbízhatók azok, amelyeket a boltokban lehet kapni általában?
Én azt gondolom, hogy a nagy cégek ilyen irányú, vagy ilyen termékei igen jól bevizsgált, és nagyon sok pénzért fejlesztett termékek, ezek jók valóban.
Nem tudom, hogy ugye egy alapítvány képvisel itt, a Stop Melanoma Alapítvány. Miért jött létre az alapítvány? Tehát mi az az ok, amiért úgy gondolták, hogy ezt feltétlenül létre kell hozni?
Az ok egész egyszerű. Én magam is érintett vagyok. Értem. Melanoma témakörében. Esetemben 2012-ben diagnosztizáltak melanomát egy korai stádiumban. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam.
Bocsánat, az okokról tudunk valamit, hogy ez a melanoma miért volt, tehát leégés, szolárium, vagy valami más? Nem akarok nagyon mélyre.
Én is égtem le gyerekkoromban, viszont az én szüleim ilyen tekintetben nagyon tudatosak voltak gyerekkoromban, tehát szalmakalapot kellett hordanom, nem tartózkodtam.
Ezt gondolom nem szerette amúgy.
Hát gyerekként. Nem. Igen. Úgyhogy én egy tudatos családból származom ilyen tekintetben. Ennek ellenére is előfordult. Ami még nagyon fontos volt számomra, hogy amikor kiderült, hogy velem ez történt, akkor a környezetemben nagyon sokan nem ismerték ezt a szót, hogy melanoma, és mit is jelent ez a melanoma. És azt találtam, hogy a fiatalabb korosztályban pedig abszolút, és biológia órán ugye tanuljuk az iskolába.
Hát igen, és a rádióban is rengeteget beszélünk erről. Azt gondoltam, hogy ez mindenkinek átment már.
Igen, de még mindig találkozunk tévhitekkel, és, és főként a fiatal korosztályban.
Egy pillanatra visszakanyarodnék oda, igen, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a közösségi média és káros tartalmaknak azért a fő célcsoportja és elérése az azért a fiatalabb korosztályban van. Tehát ők azok, akik elsősorban ezekből a fals rossz információkból táplálkoznak és táplálkozni szoktak.
Hú, hát még nagyobb akkor a Stop Melanoma Alapítványnak a feladata, mert hogy nem csak itt kell elmondania, hogy mi a helyzet, meg eljutni a különböző betegekhez, hogy összefogni ezeket a betegeket, hanem ráadásul el kellene jutni a közösségi médiában ugyanazokhoz a fiatalokhoz. Hát, hajrá!
Köszönjük! Ezen vagyunk, ezen dolgozunk.
1%-ot tudnak fogadni?
Igen.
Jó, mert az előbb arról beszéltünk egyébként, akkor erre még hívjuk fel a figyelmet azért. Szóval, hogy lehet eljutni egyébként, erről beszéljünk 2-3 mondatot, hogy tényleg minden felületen jelen kell lenni? Ez a megoldás?
Részben igen, és nagyon fontosak a személyes találkozások. Ugye iskolákban járunk előadásokat.
Tehát ha, ha most hallgat bennünket egy iskolaigazgató, akkor felhívhatja önt, megtalálja az alapítványt, gondolom, a világhálón, és akkor elmennek a gyerekeknek előadást tartani. A nyári szünet előtt ez lehet, hogy jól jön.
Abszolút, és nagyon jó szívvel állunk rendelkezésre, és várjuk az ilyen megkereséseket.
Igen, hát talán ehhez tegyük hozzá azt is, hogy azért a Magyar Dermatológiai Társulat ugye az idei évben minden eddiginél nagyobb kampányt szervezett, minden tavasszal volt kampányunk, de az idei az az eddigieknél, ha minden igaz, tényleg nagyobbra sikerül, és hát próbálunk minden fórumot megragadni arra, hogy ezt elmondjuk, és minden szinten a lakosságot elérjük, és próbáljuk eljutatni hozzájuk ezeket az információkat.
Igen, itt vagyok egyébként a skindex.hu oldalon, azt mondja, hogy április 13-a és május 31-e között a Magyar Dermatológiai Társaság és együttműködő partnere egy országos bőrrákszűrési programot szerveznek, országszerte több ezer ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatot végeznek el. Hogyha valaki erre az oldalra fellép, akkor itt megtalálja a helyszíneket, ugye?
Így van, tehát az idei kampányunknak mondjuk úgy, hogy két lába van, az egyik, az a prevenció, a megelőzés, és az, hogy a felvilágosító program. A másik része az pedig, igen, van egy szűrőprogram része is, ahol országszerte lehet elmenni szűrésekre. Ugye ma azt mondjuk, hogy azoknak javasolt leginkább bőrgyógyászhoz fordulni, akik önmagukon találnak valamit. Mindenütt arra próbáljuk meg fölhívni a figyelmet, hogy mindenki havonta egyszer önvizsgálatot végezzen, nézze meg a bőrét. Ha rajta valami gyanúsat talál, újat, olyat, ami régen megvan, de megváltozott, akkor vagy esetleg kilóg a többi elváltozás, a többi anyajegyek közül, ugye ez a rút kiskacsa, ami a sok egyszínű kiskacsa közül egy kicsit máshogy néz ki.
Ja, erre akkor akartam kérdezni, van itt egy ilyen elf, hogy a rút kiskacsa elf, akkor ez a rút kiskacsa.
Igen,
kiskacsa
tehát
elf,
a rút kiskacsa
elf, eltér a többitől,
ami eltér a többitől, akkor is menjünk, szaladjunk bőrgyógyászhoz. Tehát magyarul, ha valaki bármi gyanúsat észlel, ugye van az ABCD szabály, az alapján is érdemes ezeket az elváltozásokat értékelni. Tehát, hogyha valaki olyan gyanús elváltozást talál, akkor azonnal forduljon bőrgyógyászhoz.
ABCD szabály. Ezt most magyarázza meg nekem.
Igen. Ezt nagyon sokat mondjuk, tehát a anyajegyek mitől válnak gyanussá, hogyha aszimmetrikusak, ha határuk, a szélük éles szélű és elmosódott szélű váltakozik, ha a színe sokszínű, világos barna, sötét barna, fekete, a méretük, az átmérőjük nagyobb, mint egy centiméter, vagy pedig az E pedig az, hogy változik, növekszik.
Értem.
Ebből adódik ez az ABCD szabály, ezeknek az angol megfelelőiből. Említette a skindex.hu oldal, tehát ez a skindex.hu oldal a Magyar Dermatológiai Társulatnak a laikus felvilágosító oldala. Itt tényleg olyan közérthető formában próbálunk meg minden a laikus társadalmat érintő és a pacienseket érintő bőrgyógyászati témában információt nyújtani, ami egy hiteles információ, és ugye itt megint a hiteles információ van a hangsúly, ne a közösségi médiában elérhető téves információkra alapozzák a tudásukat, hanem olyan helyről vegyék a tudásukat, ami hiteles. Ezt a bőrgyógyászok állítják össze, az a Magyar Dermatológiai Társulatnak a hivatalos erre, külön erre fejlesztett oldala. Nyilván ennek a kampányunknak is itt lehet elérni az anyagait, illetve ezen keresztül lehet bejelentkezni az országszerte működő szűrőpontokra, gyakorlatilag május végéig folyamatosan kerülnek feltöltésre ide időpontok, és ha éppen elfogyott, lehet, hogy másnap még lesz is újabb időpont fent.
Érkeznek közben a hallgatói SMS-ek bőséggel, D-vitamint kérdeznek többen, hogy mi van akkor, hogyha fényvédőkrémmel bekenjük magunkat, akkor a D-vitaminnal mi van?
Igen, ez is az egyik ilyen interneten terjedő tévhit, kérem szépen, hogy kell a D-vitamin képzésünkhöz a napsütés. Ez természetesen alapjaiban igaz, de azért a magyarországi éghajlaton, a magyarországi időjárási viszonyok között, ha valaki normálisan csak elmegy munkába, tehát minimálisan tartózkodik napon, az már elég ahhoz, hogy a D-vitamin szintézise megfelelő legyen nyáron, télen. Nyilván akkor más a helyzet, akkor pótoljuk. Azért szoktuk mondani, hogy pótlás érdemes. De az a túlzott napozás az abszolút nem segíti a D-vitamin képzést megfelelően.
Csak elolvasnám, azt mondja, 80 éves vagyok, építőiparban, háztetőn dolgoztam. A 2000-es évekig nem használtam fényvédőket, de utána a nap is megváltozott, fiatalok. Muszáj használni a krémeket.
Köszönjük szépen. Így van, és hát ugye kitüntetett csoport az a lakosságban, akik ugye napon élik valamiért az életüket jelentős részben, vagy azért, mert a munkájuk olyan, vagy azért, mert a szabadidős kedvenc tevékenységeik olyanok. Azt szoktam mondani, hogy hiába próbálom én valakinek megtiltani azt, hogy bármilyen sportot, mondjuk vízisportot szereti csinálni, hogy ne csinálja. Napos időben azt csak akkor lehet csinálni. Megfelelő védőruha, megfelelő öltözék akkor is van. Ezeket föl kell venni.
A idejében ugye mondta az előbb Kulicsics Adél, hogyha idejében felfedezték a melanómát, ugye, és akkor jó gyógyítható ezek szerint. Ha idejében felfedezik, jó gyógy, ez itt a tét, ugye?
Így van.
Jó.
A korai felismerés életet menthet.
Jó, akkor nézzük meg, itt van a Dermatológiai Társulatnak az oldala, a skindex.hu, lépjenek fel rá, térkép is van, meg lehet nézni a helyszíneket, és hát van itt fényvédelem, esztétika, betegségek, szóval érdemes mindenképpen hiteles információkért oda menni. Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kulicsics Adéllal és Holló Péterrel beszélgettem a melanómákról.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Bár kevesen tudják, május 19-én tartják a Magyar Férfi Napot. Ennek apropóján beszélgetünk arról, hogy mit is jelent ma férfinak lenni. És nem csak férfi szemszögből nézzük meg mindezt. Előtte azonban a befektetés alapjaival ismerkedünk meg jobban, pénzügyi tudatosság rovatunkban. Maradjanak velünk a krónika után is, SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik a mikrofonnál, Király Erzsébet és Ceglédi Edit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A kormány.hu igazságtétel oldalon tették közzé a kegyelmi üggyel összefüggő dokumentumok egy részét. Lengyelországba utazik ma a miniszterelnök, közben a külügyminiszter hazarendelte a varsói magyar nagykövetet. Életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső, mondta a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Mondjuk a részleteket. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő.
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte.
Felszólítom Sulyog Tamás leköszönés előtt álló köztársasági elnököt, hogy ő is tegyen így, és hozza nyilvánosságra nyilván szintén a személyiségi jog tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható dossziét, ami egy bővebb dosszié. Nincs indokolási kötelezettség a jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek a kegyelem megadása kapcsán, de igenis lehetnek olyan dokumentumok, mint ahogy elkészült ez az igazságügyi minisztériumi feljegyzés is Tuzson Bencének, amely segíthet megérteni, hogy pontosan kinek a javaslatára, kinek a nyomására, kinek az elvárására hozott ellentétes döntést az akkori köztársasági elnök az igazságügyi minisztériumi felterjesztéshez képest.
Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció.
Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024 februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek.
Az idei költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány, amely szerint a büdzsé átláthatatlan. A határozat már megjelent a magyar közlönyben.
A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025 júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a többször is módosították.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint feltehetően új helyreállítási tervet kell készítenie a kormánynak, hogy haza tudja hozni a pénzt az uniós helyreállítási alapból.
Dornfeld László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az Orbán kormány korábban egy több évre szóló pályázatot nyújtott be. Az abban vállaltakat pedig a befagyasztott összegek miatt nem tudták teljesíteni, és szerinte augusztus végéig a rövid határidő miatt már nem is lehet. Az elemző hangsúlyozta, mindezek előtt azonban politikai megállapodást kell kötnie a magyar kormánynak és az Európai Bizottságnak. Dornfeld László felhívta figyelmet arról, hogy a tárgyalások ebben a témában már tartanak.
Ha az megvan, akkor végig kell zongorázni a helyreállítási tervet, először a bizottság, aztán a tanács jóvá hagyja, és ha megtörtént a jóváhagyás, indulhat meg ezeknek a számoknak az elérése. Itt ugye meg is vannak szava, hogy milyen területekre akarnak sok pénzt költeni, a zöldítés, a digitalizáció, de nyilván ezen kívül más szempontokat is be lehet hozni. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon például a pedagógus béremelést is sikerült bevinni uniós programba, tehát hogy azért lehet itt kreatívnak lenni.
Lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. Az olasz miniszterelnök ezügyben levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, mindeközben az Európai Parlament is ülésezett Strasbourgban, ahol szó volt például az uniós acélipar védelméről, a témában tett javaslatról ma szavaznak. Berek Patricia tudósított Brüsszelből.
A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatája alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kadis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 ezer munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség.
A lassan harmadik hónapja zárva tartott hormuzi szoros miatt 50%-kal emelkedtek a nyersolajárak. Becslések szerint napi 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, hívta fel a figyelmet a Századvég Energia és Klímapolitikai Intézetének igazgatója. Hortai Olivér hangsúlyozta, az Európai Unióban ez a kiesés legsúlyosabban a légitársaságok kerozin ellátottságát érinti.
A szakember a Kossuth Rádióban hozzátette, a közel-keleti konfliktus miatt más üzemanyagok, valamint a csepp folyósított földgáz ellátás területén is érezhető lesz a hiány. Hortai Olivér emlékeztetett arra, hogy a kormány 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból, ami biztosítja, hogy ne legyen hiány.
Május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, az előtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére a jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
Hazarendeli Magyarország varsói nagykevetét a külügyminiszter.
Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd.
Minőségi tudástőkére, az egyetemi és az akadémiai rendszer átszervezésére lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországra ne elsősorban összeszerelő üzemként tekintsenek a nagy befektetők. Ez azonban időbe telik, mondta Lentner Csaba közgazdász.
A szakember a Kossuth Rádióban arról is beszélt, helyesli, hogy újból szélesebb körben is elérhető legyen a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója.
Való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt, tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Aknai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki. Emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részein még mindig jelentős a szárazság. A csapadékmennyiség néhány területen az 5-10 millimétert sem haladta meg. Hangsúlyozta, mivel a hazai zöldségtermő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. 2 hét múlva látunk tiszta képet a tiszta búgulás befejeződése után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípő szúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogok szaporodásának, ezért érdemes ezeket felszámolni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 76-os főúton a 71-es főúti körforgalomnál Balaton-Szentgyörgy térségében egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat. A 8-as kilométernél egy sávot lezárták, a forgalmat helyben terelik. Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A 9. kerületben lezárták a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között közműjavítás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 10 órakor, híreket legközelebb 10:30-kor hallhatnak, 40 perces krónikával pedig délben jelentkezünk. Munkatársaink Bényi Csaba és Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Nagyok.
Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta.
aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei díj 2026. Május 22-én 19:35 a Bartók Rádióban, május 23-án 19:40 a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Egy perc elmúlt 10:45, folytatjuk a pénzügyi tudatossággal. Ebben a rovatban most ezúttal a befektetés alapjaival foglalkozunk. A kisebb megtakarításoktól a nagyobb összegekig, tehát megnézzük azt is, hogy kevés pénzből lehet-e, és ha igen, akkor hogy lehet takarékoskodni, vagy hogy jöhetünk ki a legjobban. Előtt azonban hallgassuk meg, hogy miként is beszéltek a fiatalabb nemzedék tagjai Dián Gergőnek a pénzügyi tudatosságról.
Mennyire bánik tudatosan a pénzével? Mennyire mondaná magát pénzügyileg tudatosnak?
Alapvetően én egy pénzügyileg tudatos emberen gondolom magamat, viszont az utóbbi időben volt néhány olyan költésem, amit inkább az érzelmek vezéreltek, mint a racionalitás, és tudom magamról, hogy ezen a télen mindenképpen fejlődést kell mutatnom az elkövetkezendő időszakban, viszont megfogadtam, hogy ezeket a költéseket vissza fogom fogni, és sokkal tudatosabban fogok minden költést a jövőben elvégezni.
Én nem feltétlenül tartom magam pénzügyileg tudatos embernek. Ugyanis nem igazán figyelek oda, hogy egy adott hónapban pontosan mire költöm el a pénzem, illetve hogy mennyit költök adott termékekre, illetve itt azt is megemlíteném, hogy nagyobb kiadásaim is szoktak lenni olyan dolgokra, amik nem feltétlenül szükségesek így a mindennapi élethez. Tehát ez mindenképp egy fejlesztendő terület számomra, amire a jövőben oda szeretnék figyelni.
Szokott-e spórolni, és hogyha igen, akkor milyen módon, hogyan tesz félre?
Alapvetően nem szoktam túl nagy figyelmet fordítani a spórolásra, tehát nem nagyon nézem meg, hogy milyen áron vásárolok meg dolgokat. Mármint nyilván figyelem őket, viszont nagyobb jelentőséget nem tulajdonítok nekik. Viszont a megtakarítási számlámra minden hónapban töltök pénzt, egy bizonyos részét a fizetésemnek, hogy mindenképp legyen egy vésztartalékom nehéz időkre.
Számomra érdekes kérdés ez a spórolás, hiszen hogy olyan szempontból nézzük, hogy én eljárok-e minden hétvégén szórakozni, vagy pedig minden héten moziba, akkor erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz. Szóval én úgy gondolom, hogy ezzel igenis spórolok, illetve a lakótársammal mindig főzni szoktunk otthon, tehát ezzel is nagyon sok pénzt meg tudunk spórolni, mi magunk vesszük meg az élelmiszereket, a hozzávalókat, nem járunk mindig rossz étterembe, minden héten rendes étterembe, tehát ezzel is rengeteg pénzt meg tudunk spórolni. Ami pedig a megtakarítást illeti, most sajnos az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt fél évben közvetlenül nem tudtam jelentősebb megtakarítást eszközölni, viszont közvetettem igen, hiszen a munkadatóm által kapok nyugdíjcélú megtakarítást minden hónapban egy önkéntes nyugdíjpénztárban, amit én mindenképpen megtakarításnak tekintenék, illetve a jövőben tervezem amúgy is, hogy ezen változhatok.
Vannak-e megtakarításai, és hogyha igen, akkor miként tudja nyomon követni ezeket, illetve a félretett pénzét?
Igyekszem legalább heti rendszerességgel megtekinteni az aktuális kiadásaimat a számlavezető bankom internetbankján keresztül. Ott könnyedén áttekinthetem, hogy mire és mennyi pénzt költöttem el az adott hónapban, vagy az adott időszakra vonatkozóan, illetve a megtakarításaimat is az internetbankon belül tudom nyomon követni.
Az ember, amikor 20-as éveimben jár, nagyon fontos neki a pénzügyi tudatosság, és ebbe beletartozik az is, hogy nyomon követem mindig, hogy bizonyos kategóriákban, bizonyos területeken mennyit költök, legyen az akár élelmiszer, akár szórakozás, vagy bármi. És ilyen szempontból nagyon nagy segítségünkre tud lenni az informatika, vagy pedig a fejlődő technika, hiszen manapság már majdnem mindegyik mobilbank, vagy pedig internetbank alkalmazás az okostelefonunkon ezt kimutatja. Én is a saját bankomnak az alkalmazásában szoktam nézni, hogy éppen mennyi költésnél tartok, ott kategóriákra bontva meg lehet nézni, hogy bizonyos kategóriákra mennyit költöttem abban a hónapban, kimutatja az átlagos havi költéseket, és még nagyon sok más információt. Meg tudom nézni azt is, hogy milyen megtakarításaim vannak, két kattintással minden elérhető, és nagyon rugalmasan tudom ezeket nyomon követni.
Hát igen, tényleg a bankszámláknál sok-sok ilyen szolgáltatással rendelkeznek, tudjuk elemezni a saját költéseinket, ebben segítenek, úgyhogy ez biztos, hogy javukra írható. Itt van velünk a stúdióban Árgyalán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát, régen valami olyan volt az általános gondolat, hogyha van egy kis pénzünk, azt tegyük be a bankba. Hát ezzel 30-40 évvel ezelőtt. Vagy pedig tegyük be a pánacia alá, mert az infláció az nem olyan nagyon súlyos, és akkor ezzel is azért meg tudjuk őrizni az értéket. Ez akkor sem volt teljesen igaz.
Hát ez akkor sem volt teljesen igaz. Infláció azért mindig is volt. Az elmúlt időszakban pedig, hogyha elég csak a 22-es évre gondolni, azért jelentős áremelkedéssel lehetett szembesülni. Márpedig azok, akik nem fektették be olyan módon a pénzüket, hogy legalább valamekkora hozamot termeljen, az gyakorlatilag azzal szembesülhettek, hogy a pénzüknek a vásárló értéke jelentősen csökkenhetett.
Igen, tehát ez biztos, hogy nem jó. Mit tehetünk helyette? Ugye azt szokták mondani, hogy hát nekem nincs miből megtakarítanom. Mit tudunk mondani erre, hogy van-e olyan kevés pénz, amiből már nem tudunk megtakarítani?
Biztos, hogy van olyan kevés pénz, amiből már nem lehet megtakarítani, hogyha nem jut már a mindennapi kiadásokra a rezsire, akkor abból valószínűleg nehéz vágni. Viszont, hogyha egy tudatos, mondjuk, költségtervezést csinálunk, írjuk azokat a dolgokat, hogy mire költünk, mennyit költünk, azért nagyon sokszor kiugorhatnak olyan tételek, amikből kiderül, hogy valójában erre túl sokat költünk, egy-két dolgot feleslegesen vettünk meg, és azok így alkalmanként mondjuk pár ezer forintnak tűnnek, de havi szinten azért súlyos tízezerekre rúghat ezeknek az összege. Amit pedig tudni kell a megtakarításokról, nincsen olyan, hogy túl kevés az az összeg, amit félre tudok tenni. Hogyha valaki havi 10.000 forintot tud félretenni, az valóban elsőre kevésnek tűnik, de hosszú távon azért egy komoly megtakarítás összejöhet belőle, ami jó induló lehet bármilyen komolyabb cél megvalósításához.
Ugye vágjuk vissza a költéseinket. Hát nekem volt egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő ismerősöm, akinek nagyon sokat segítettünk egy baráti társasággal, hogy kikerüljön az adósság csapdájából. De azzal szembesültünk, hogy a cigarettáról például nem volt hajlandó lemondani, hát napi 2 doboz elég sokba került, hogy hosszú távon.
Nyilván van, amiről nem tud lemondani az ember, valamiről nem akar lemondani az ember, inkább ezekkel az írásokkal azt tudja elérni, hogy azok a dolgok, amiket ilyen apróságoknak tart, azok összességében mennyire komoly tétellel rúgnak egy hónap alatt, egy negyed év alatt, egy év alatt. A cigaretta is tud ilyen lenni, de az ember úgy dönt, hogy nem mond le róla, az az ő saját döntése. De elképzelhető, hogy mondjuk az pont, mert előző bejátszásokban is hallható mondjuk ételrendelésekről, mondjuk lemond az ember, vagy csak részben lemond az ember, és saját maga készíti el a ebédet, vacsorát, akkor ott azért elég komoly tételt meg lehet spórolni.
Igen, igen, már is tudtunk azért egy-két tételt mondani. Induljunk ki abból, hogy valakinek nincsen pénze, tényleg, tehát csak a legalapvetőbbekre van. Mégis az lehet, hogy hó közben, amikor van még valamennyi pénz a számlán, akkor egy hétre, 2 hétre ki tud vonni valamennyit, és le tudja kötni, azzal lehet előbbre jutni?
Hogyha nincsen semmi pénz az embernek így a hó végén, tehát tényleg az egészet elkölti, akkor érdemes egy olyan típusú számlát választani, ami egyrészt olcsó. Tehát, hogy nyilván alapvető fölösleges költségeket ne tartalmazzon, másrészt mondjuk a látra szóló kamata, tehát lekötés nélküli kamat szintje, az legyen valamilyen szinten magas. Itt nyilván nem kell 10%-okra gondolni, azért ilyen ajánlatokat nem kínálnak ma a bankok, de bizony vannak olyan bankszámlacsomagok, akkor ahol akár 2-3, sőt 4% fölötti éves látraszóló kamatokat lehet látni. Ezek azért szintén nem lesznek nagy tételek, de hogyha valakinek nincs sok pénze, akkor azért így időszakonkénti 1-2000 forintos plusz bevétel is komoly segítséget tudna jelenteni. Már ezzel is nagyot léphet előre valaki, hogyha mondjuk ezt is figyelembe veszi mondjuk egy számlaválasztás során.
Ebben a helyzetben mondjuk olyant említett, amelyekben nem kell kivonni a számláról a pénzt, és így is el lehet érni akkor ezek szerint 2-3-4% most ebben a pillanatban Magyarországon. Ha onnan kivonja, és mondjuk egy hétre leköti valahol valami más eszközzel, állampapír, és nem tudom még milyen lehetőségek vannak, az jelenthet ehhez képest többletet?
Alapvetően azért az állampapíroknál tudni kell azt, hogy az ilyen nagyon-nagyon mikroidőszakokra történő lekötések nem biztos, hogy szerencsések. Ha például a lakossági állampapírokra tekintünk, akkor ott ugye egy komoly rugalmasság van a rendszerben, tehát a betett pénzt egész gyorsan ki lehet venni, szinte bármikor, és kvázi a kincstárnál teszi meg ezt az ember, akkor egy 1%-os díj mellett megteheti ezt. És addig megszolgált kamatot is megkapja. De azért az 1%-os díjat kitermelni, az a mai állampapír környezetben is szűk egy hónap idő alatt történhet meg. Tehát azért idő kell ahhoz, hogy a pénz mondjuk kitermelje, a betett pénz kitermelje azt a költséget, ami a felszabadításának az ára lenne. Sajnos az ilyen egyhetes, kéthetes betéteknek pedig a kamata elenyésző, gyakorlatilag a kedvező látraszóló kamatokkal ezon a szinten van, így nézve mondjuk úgy fölösleges kivonni a pénzt és lekötni. Ha másképp közelítjük meg, és azt mondjuk, hogyha kivettem, eltettem egy elkülönített számlára, legyen szó akár betétről, legyen akár szó egy teljesen független számláról, és ehhez nem nyúlok hozzá, és ezt tudom tartani, és így magamat kényszerítve visszaszorítom a költéseimet, akkor ennek lehet értelme, de ennek más szempontból van értelme, nem pedig a megtakarítások kamata szempontjából, hanem inkább a tudatosság növelése és a megtakarítási hajlam kialakítása szempontjából tud segítség lenni.
Mit gondol arról, hogy mik a legnagyobb tévhitek a befektetésekkel kapcsolatban, melyek ma itt terjengenek a társadalomban? Az egyiket már említette, hogy kis pénzzel nem érdemes.
Az egyik ilyen, hogy kis pénzzel nem érdemes. Igen, valaki azt mondja, hogy én csak havi 10.000-20.000 forintot nem tudok félretenni, ennyit nem is érdemes, ez semmire nem elég. Ez egy tévhit, mert hosszú távon ebből a pénzből is komoly összeg összejött.
Hát igen, csak számoljunk, azt mondja, hogy 12 hónap alatt 10.000 forint a 120.000, 10 év alatt 1.200.000, és akkor a kamatokat még nem számoltuk.
Ez így van, ez így nézve nem sok. Viszont kialakíthat egy olyan rutint az emberben, hogy megtakarítási szokásai lesznek, és ezeket tudja fejleszteni, tudja tudatosan a pénzt kezelni. Ezek a szokások, ezek a kialakult rutinok segíthetnek később, amikor már mondjuk akár többet tudna félretenni, hogy szintén tényleg tudjon többet félretenni, és ne folyjon el a pénz. A másik ilyen tévhit például az, hogy ez csak 1-2-3%, ennyit nem éri meg félretenni. Vagy azt mondja valaki, hogy ez még az inflációt sem éri el ez a kamat, ennyit nem érdemes befektetni. Igen, ám, de hogyha B-opcióként ott van, hogy nem teszi félre, nem fekteti be, nem nyírja azt a kamatot, akkor az infláció a teljes otthon a párnaciában tartott pénznek a értékét rontja. Hogyha mondjuk 3% az infláció, akkor 3%-kal kevesebbet fog érni ez a pénz, áruban kifejezve. Ha csak 3%-ra tudom betenni a pénzemet kamatozni, akkor azt tudom mondani, hogy az időszak végén legalább ugyanazt a termékmennyiséget meg tudom venni, mint eredetileg.
Na most sokan azért nem vágnak bele a befektetésbe, mert azt attól félnek, hogy elveszítik a pénzüket. Vannak-e olyan biztonságos befektetések, amelyek azért hoznak is elég szépen, de a pénz is biztonságban van?
Az biztos, hogy azért a befektetések tárháza nagyon széles, és ahol igazán komoly hozamokat, nyereségeket ígérnek, vagy potenciálisan nagyobb nyereséget lehet elérni, ott azért benne van az is, hogy a pénz az egy ha csak átmenetileg is, de kevesebbet fog érni, mint amennyit betettünk. Igen, ez a kockázat ott van, de valójában vannak olyan befektetési lehetőségek, amelyeknél ez a kockázat minimális, vagy szinte nulla. Induljunk el, hogyha a látraszóló számlára teszem, akkor ott nyilván nem veszíthetem el a pénzt, amennyit kamatozik, annyit kamatozik. Ugye mondtunk 2-3-4%-ot. Ha lekötöm betétbe, akkor annyit kockáztatok, hogyha idő előtt feltörném a pénzt, akkor is visszakapom a betett tőkét. Hogyha kivárom a lejáratot, akkor megkapom a kamatot. Lekötött betéteknél azért már lehet látni 5-6-7, akár 8%-os éves kamatokat is. És ott vannak mondjuk az állampapírok, ahol egyébként azt kockáztatom, hogyha idő előtt kiveszem a pénzt, akkor valamilyen kiszállási díjat kell fizetnem. Itt a lakossági állampapírokról beszélünk. Itt jellemzően 99%-os árfolyamos visszaváltás van, tehát 1%-os díjat fizetek, de a megszolgált kamatot mondjuk megkapom. Tehát, hogyha mondjuk én egy 2 éves papírt vettem, és évente 7% kamatot fizet, ha 1 év után kiveszem, akkor 6%-os nyereségem lesz, mert ugye 7% kamat, 1% kiszállási díj. Tehát itt azért vannak számos olyan lehetőség, aminél ezek a kockázatok, hogy én veszítsek a tőkéből, minimális.
Az utóbbi időben sok szó esett, hát az eléggé kockázatos lehet talán a kriptovalutákról például. Mit gondol ezekről?
A kriptovaluták tényleg egy ilyen nagyon trendi befektetésnek tekinthetők. Valóban itt azért nagyon komoly nyerességeket lehetett látni az elmúlt időszakban. Azt hozzá kell tenni, hogy itt azért a kriptó árfolyamoknál nagyon komoly hullámzást is lehet látni, tehát itt bizony benne van az a pakliban, hogyha valaki beteszi a pénzét, akkor átmenetileg, akár hosszabb időszakban is átmenetileg veszteséget szenved el, amennyiben akkor kell kiszállni a kérdéses befektetéséből. Éppen ezért nagyon fontos a megtakarítók számára az időtáv kérdése is, nem csak a hozam és a kockázat. Hogyha én mondjuk nyugdíjas koromra gyűjtök, és mondjuk 30 éves vagyok, akkor olyan 35 éven van még pénzt félretenni. 35 éves időtávba, ha rátekintünk, akkor a tőzsdéknél is azt lehet látni, hogy azért 35 év alatt azért általában szépen mennek föl a tőzsdék, és nem csak az elmúlt 35 évben, hanem mondjuk így nagyobb nemzetközi tőzsdéknél 35 éves szeletekben nézve, és majdnem minden időpontban azt mondhatjuk, hogy komoly hozamokat lehetett elérni. Tehát ott azért már lehet nagyobb kockázatot is vállalni. Nem eszetlenül, nem fejetlenül, de hosszabb időtávon már komolyabb kockázatok mellett is úgy lehet befektetni, hogy azért kicsi esély van arra, hogy veszteséget szenvedünk. Ha én egy év múlva szeretnék autót vásárolni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen kockázatos befektetés jó döntés lenne, mert egy éves időtávban azért mozdulatnak a tőzsdék fölfele is, lefele is.
Hát nagyon sok mindenről kellene még beszélünk, és rengeteg SMS is érkezett, de sajnos lejárt az időnk, de várjuk vissza valamikor, és várjuk ide-vissza, folytatjuk ezt a beszélgetést, mert úgy látom, hogy nagyon-nagyon érdemes, nagyon felkeltette a hallgatóink érdeklődését is. Beszámolnak olyanokról is, amikor elvesztettek pénzt, azt is érdemes kielemezni, hogy hogy lehetséges ez, és beszámolnak olyanról is, hogy kevéssel azért sikerült egy kicsit gyarapítani, azt is jó lenne még egy kicsit taglalnunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Rendelkezésünk rá legközelebb is akkor.
Igen, természetesen én köszönöm.
Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Árgyalán Józseffel beszélgetem a befektetésekről, és most pedig 10:30 múlt egy perccel egy krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján miután bejelentette, hogy a kormány.hu/igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Lengyelországba utazik ma a miniszterelnök, Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkíséri Krakkóba, majd onnan Varsóba. Mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. A kétoldalú kapcsolatok mellett nemzetközi és regionális ügyekről, valamint a gyakorlati együttműködésről is tárgyal az orosz és a kínai elnök Pekingben. Vladimir Putyin Xi Jinping meghívására utazik kétnapos látogatásra a kínai fővárosba. A kínai külügyminisztérium szerint a két ország stratégiai partnersége az elmúlt években tovább mélyült. Tinédzser lövöldözött egy étteremben Törökországban. A 17 éves támadó 6 embert megölt, 8-at megsebesített, amikor tüzet nyitott a déli Tarsus város egyik vendéglátóhelyén. Az áldozatok között van a tulajdonos és több vendég is. Az álmokfutó az eset után autóval elmenekült a helyszínről, útközben megölt egy pásztort, valamint egy kamionost is. A rendőrök jelenleg is keresik az elkövetőt. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor, megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Folytatjuk a férfiak napjával, amely több mint egyszerű viszonzás a nőnapért. Az ünnep minden bizonyal alkalom arra, hogy hétköznapi hősökről beszéljünk, olyan férfiakról, akik tisztességesen, felelősségteljesen élik az életüket, de hát mondhatnánk, hogy semmi különleges, vagy mégiscsak különleges, támogató apák, megbízható férjek, segítőkész kollégák, barátok, tűzoltók, építőmunkások, bányászok, katonák, és így tovább, és apák, miközben változik az apakép is. Tarnóci László összeállítása következik.
kell-e ünnepelni a férfiakat?
Hát ilyeneket nem nagyon. Nem nézik az embert semmire, de amikor tisztelettudóan beszél az ember, megtisztel az az orvos, azt megünneplem.
Most én így meg sem mondom, hogy milyen lehet ünnepelni. Hát sok minden, mert családfenntartó, a magyar férfi. Ő dolgozik többet, a családfenntartó, hogy én úgy tudja csinálni a dolgokat.
Megbecsüli a családját, aki normális családjához dolgozik, a családjáért él. Békében.
Az ön számára ez a férfi?
Én számomra igen, aki olyan normális, hogy na, a családjáért van, mert lehet olyan is, aki zűlött, nem foglalkozik a családdal. Más igényei vannak, mint a családnak, mert egy normális ember, ha úgy gondolkodik, hogy na, ha megnősül, hogy a családja minden, azért dolgozik, azért él, akkor én nekem ebben nincs semmi kivetni való.
Fia van önnek?
Igen, igen.
Szakács. Ő milyen férfi?
Elegáns, vagány, családszerető, megbízható, szeretetlen, méltó, dolgos ember. Ő egy igazi férfi, igen, igen. Ő mindent megtesz a családjáért, annak él, azért dolgozik.
Mitől férfi a férfi?
Attól férfi, mert édesapák vagyunk. Tudunk édesapák lenni.
Mit jelent ez önnek?
Azt, hogy tudom a szeretetemet adni.
Most is kézen fogva sétál a kisfiával.
Igen.
Ő mitől fog majd önre, mint férfira fölnézni?
Hát amit adok neki, nevelést, szeretetet. Meg azt, hogy lássa majd a felnő az, hogy kinevelt őt fel.
Magyar férfiak napja, mit jelenthet ez önnek?
Kihívást, mindenféleképpen egy megfelelési helyzetet. Ami nagyon fontos, hogy ma szerintem a férfiak sokkal több ágon, harc területen kell, hogy megfeleljenek. Kicsit, mint háziasszony is, kicsit, mint ugye apuka, gyereknevelő, és a munkahely kihívása sem egyszerű. Tehát szerintem régen sem volt ez könnyebb, de akkor lehet, hogy a gyereknevelési, vagy mint a példa dolga, az lehet az asszonyokra, a nőkre hárult. Igazából egy férfi, főleg egy fiúgyermek előtt mindig példa marad, de a lánygyermek sem elhanyagolható, hiszen az is mintáz a férfi ideálját majd egy apukáról.
Önnek fiúgyermeke van, mitől látja önben a férfit?
Igen, hát ez minden férfi ember gondolkodásában más. Egy-egy embernél a harciasság, a vadászat, másnál ugye kicsit a barkácsolás, autószerelés, hát minden ember felfogásában más. Én próbálok összességében gondolkodni komplexen, kicsit belevezetem őt a szabadidőmbe, a sportok világába, kicsit barkácsolunk együtt, kicsikét főzögetünk együtt. Nálam az a fő profil a főzögetés.
Mert hogy mesterszokács?
Így van, igyekszem abból is átadni, de a legfontosabb az emberség. Hogy egy férfi ember hogyan viszonyul ma a pénzkeresethez, a szerelméhez, a családjához például, hogyan szabadidejéhez, az én idejéhez. Komplexen kell megtanítani, igen nehéz, de próbálkozunk komplexen megmutatni neki, hogy mi lenne az út.
Hogy merre, hová megy, hogy jól mutatjuk-e neki, nagyon nehéz.
És nem tudjuk, hogy jól csináljuk-e, mert annyi szakirodalom, meg annyi hozzáértőnek az anyaga van fönt a piacon, nem tudod, melyik a jó. És nem tudja arra tanítsad, hogy inkább csak akkor bele a munkába is legyél csibész és csináljad, vagy hogy így, ahogy mondtam, hogy szórjál mindenre. A családra, a szerelemre, a szabadidőre, és el vagyunk tévedve. Hát 40 éves fiatal vagy középkorú felnőttként, szülőként el vagyunk tévedve. Mert régebben, hogy dolgozzál, hogy csináljál, abból meg tudsz élni, egyszerű volt a sík, tanuljál, jó szakmád legyen, egy 60 évvel ezelőtt mondjuk. De hát már most mit tanítasznak, hogy az igaz, hogy dolgozzál, meg csináljad, meg abból meg tudsz élni. Vagy inkább csibész legyél, vagy kártyázni tudjál jobban. Mi mindenbe próbáljuk engedni egy picit. Határokat kell mutatni, arra rájöttünk, hogy a biztos határmutatás az nem egy megtartóztatás neki, hanem egy támpont, az egy segítség, hogy eddig is ne tovább. És akkor majd, ha idősebb lesz, majd, ha jobban értesz hozzá, majd, hogyha már több tapasztalatod lesz, akkor menj benne tovább. De ez mindenben. Ez lehet most éppen szerelmes. Ott szombat este beszélgettünk róla, mert akkor éppen a leendő kis barátnőjéhez látogatott el, hogy majd akkor a társashoznak meg egy ilyen 7-8 fős csapattal Udány halászban majd jól érzik magukat. És akkor vacsoráztunk, és éppen erről beszélgettünk, szombat volt ez.
Magabiztosság, határozottság. Egy Karinti Frigyes idézettel válaszolnék. Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába. Tehát ha a feleségem bejön a szobába, az már nekem ajándék.
No, pláne, hogy ő is ajándékként éli meg ezt, és ezt visszatükrözi.
Igen, így van. Tehát kölcsönösen hatunk egymásra. Mindjárt meg is keresem őt a tanáriban.
Remélem sikerült is megtalálni a tanáriban. Tarnóczy László összeállítását hallhatták férfiakról, akik tisztességgel élik az életüket, és szépen oda teszik magukat a mindennapokban. Itt van velünk a stúdióban Híre Dina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Itt van velünk Bojki László, zenész, író, lelki gondozó. Jó napot kívánok önnek is!
Üdvözlöm én is!
No hát, ugye május 19-e férfi nap, hát nincs akkora csinnadrata körülötte, mint a nőnap körül, az biztos, de azért hát a hölgyet kérdezem először, hogy érdemes-e a férfiakat is megünnepelni ugyanúgy, ahogy a nőket. Vagy nem ugyanúgy, hanem másként, de megünnepelni.
Szerintem abszolút érdemes lenne, de hát tényleg fura, hogy nem ünnepeljük, meg nem nagyon tartja ezt az átlagember, nem is tudja, hogy férfi nap van a mai napon, és be kell vallanom, hogy én sem tudtam, hogy csak úgy fejből, hogy most lesz a férfi nap, úgyhogy ez azt hiszem, hogy ez egy nem fair dolog, mert hogyha a nőket ünnepeljük, akkor a férfiakat is tessék ünnepelni, és legalább ezen a napon egy picit jobban figyeljünk rájuk oda, ugyanúgy, ahogy a nőnapon tesszük a nőkkel.
Igen, hogy mit ünneplünk, erről szeretnék most beszélgetni, hogy miért érdemes a férfiakat megünnepelni, de azt kérdezem először Bojki Lászlótól, hogy változott-e a férfi szerep az elmúlt időkben? Biztos, hogy látunk elbizonytalanulást a mindennapokban. Hogy is van ez a férfi? Ez a régi kép, amikor a férfi ott áll hegyként a családja mögött, és sziklaként tartja fenn az árt, és mögötte ott van a család, amely biztonságban, hát ez eléggé megrepedezett az elmúlt években.
Megrepedezett, és van, ami jó, hogy megrepedezett, és van, ami nem jó, hogy megrepedezett. Tehát a...
Mi a jó?
A jó... Mondok egy példát, volt a feleségemmel a nyáron néztünk egy sorozatot, nem sorozat, de az Indiana Jones sorozatot.
Igen, igen.
És ahogy
van vagy négy része.
Még talán több is, nem is tudom, az lehet. A lényeg, hogy egészen, nem tudom mikor volt az első, de 80-as évek. Uh-huh. És ahogy néztem, égett a pofámról a bőr. Mert a női főszereplő nem volt más, mint egy hisztiző, felesleges, viszont csinos biodíszlet. Tehát ugye a Harrison Ford, de a hölgy, aki mellett, az ez volt, egy idegesítő, hisztis, de nagyon csinos hölgy, akinek semmilyen dramaturgiai szerepe nem volt.
De ez megváltozott a következő részekben?
Megváltozott. Radikálisan megváltozott. Mm. Igen, tehát ez jó, mert az a fajta macsó kultusz, ami egy hamis férfi erő, ami ellen tulajdonképpen annak idején a női jogok harcosai felszólaltak, hát csak egy példa, hogy a 70-es évekig Svájcban nem volt általános választási
választói joga.
Ez nem a nők, ez a férfiakról szól. Tehát ez katasztrófa. Ez jó, hogy megváltozott. Ami nem jó, hogy megváltozott, hogy ezzel együtt pedig ami a mélyben, ami a férfi szerep, az nagyon-nagyon megsérült, amiatt úgy foglalnám össze, amit Philip Zimbardo élete vége felé nagyon hangsúlyozott, hogy apátlan társadalomban élünk. És ezért megszakadtak azok az életláncok, az a folyamatosság, ahol viszont az erő, ami mindenkinek jó, a társadalomnak és minden nőnek is, amitől egy férfi szilárd, amitől egy férfi támaszkodni lehet, ezek nagyon súlyosan megsérültek, egy általános férfi válság van.
Akkor nézzük meg innen, női szemszögből, hogy néz ez ki. Ugye az Egyenlítő Alapítványt említettem, az Egyenlítő Alapítvány arra jött létre, azt mondja, olvasom a honlapról, egyenlítőalapítvány.org. Az Egyenlítő Alapítvány célja azoknak a változásoknak az elindítása és támogatása, amelyeknek eredményeként több női vezető, döntéshozó példakép lesz a magyar gazdasági, kulturális, akadémiai, tudományos és politikai életben, valamint a sportvilágában. Na most akkor ebből a szemszögből nézzük meg, hogy mi a helyzet a férfiakkal.
Igen, köszönöm szépen. Először is hagyj jegyezzem meg, hogy miért hívnak minket Egyenlítő Alapítványnak, és azért, mert mi egyébként nem csak a nőkről szeretnénk gondolkozni, nem csak a nőket szeretnénk fölemelni, hanem egyenlíteni szeretnénk ezt a világot.
Itt egyensúlyról van szó
pontosan, tehát, hogy egyenlő lehetőségeket és jogokat és lehetőségeket a nőknek, és a férfiaknak is. És ugye az élet nagyon sok területén, itt szóba jött az apaság, a férfiak vannak hátrányban, például a szülőségben, ugye? Tehát nagyon sokszor, ugye, mondjuk rengeteg férfi ismerősömmel beszélgetek, aki bemegy az óvodába adott esetben, és azt mondja neki az óvónéni, hogy ja, küldje be az anyukát, majd neki elmondom. hogyha azt mondja, hogy valami baj van a gyerekkel.
Igen, múltkor egy kedves ismerősöm mondta, hogy egyedül volt egy ilyen szülői értekezleten, ott volt 21 néhány anyuka, és ő egyedül volt férfi, megdöbbent rajta.
Hatalmas nagy probléma szerintem, mondjuk a gyerekorvoshoz is, és egy férfi nem nagyon mer elmenni a pici gyerekével, mondjuk beadatni egy oltást. Nem értem, hogy miért nem, hogy miért vettük el a férfiaktól ezt a képességet. Mert hogy a probléma az ott, a probléma ebből mi lesz? A probléma az lesz, hogy egyrészt a nő túl van terhelve, hogy csak ő tudja mondjuk az orvoshoz elvinni a gyereket, pedig nem csak ő.
Mert közben azért többnyire dolgozik.
Igen, tehát azért ez mondjuk kihatásra van a nő karrierjére, hogyha csak ők gondoskodnak a gyerekről, de a másik nagy probléma az, hogy a férfi, az apa nem fog tudni kialakítani egy olyan kapcsolatot a gyermekkel, amilyen az anyának megadatik. Márpedig nagyon fontos lenne a férfiaknak is megérni a gondozást, a szeretetet, és azokat az emberi érzéseket, értékeket, amitől igazán emberek vagyunk.
Hozzátehetek itt valamit, hogy elemzéseket olvastam különböző olyan országokról, ahol azért nem annyira tragikus, fejlett országokról van szó, de nem annyira tragikus a demográfiai helyzet. Uh-huh. És azt sikerült megállapítani, hogy azokban a társadalmakban, ahol az apák például elmehetnek apa szabadságra, ugye szülési szabadságra, amikor megszületik a gyermek, ott több gyermek születik, és ugye ez fontos ma Magyarországon mondanunk, hiszen azért, hát azt kell mondanunk, most már minden fiatal magyar családban 3-4 gyermeknek kellene megszületni, hogy megmaradjunk. Igen. Ez is tét, ugye?
Ez abszolút így van, ahol, tehát, hogy ahol a nők nem kapják meg a családban azt a segítséget, a társadalomtól azt a segítséget, egyszerre kell dolgozniuk és családot fenntartaniuk, vagy családot ellátniuk, meg a gyerekekről gondoskodni, ott nem bírják, megszakadnak a nők. Miközben a férfiakra meg rátesztük azt a hatalmas nagy terhet, hogy az ő feladatuk csak az anyagiak megszerzése mondjuk, ami ugyancsak nem igaz, hiszen hát a nő is dolgozik, miért lenne csak az ő feladata.
És jön itt az apátlan társadalom, ugye, amiről az előbb László beszélt, mert hogy a férfi dolgozik, tehát távol van a családtól, van. Küzd az anyagiakért, de közben lelkileg eltávolodik anyától, gyerekektől.
Így van. Egyébként az apátlan társadalomban még egy megjegyzés, hogy én nagyon nagy gondnak látom azt is, és nem vagyok vele egyedül, hogy például az óvodákban nincsenek férfi óvóbácsik. Az iskolákban nincsenek, jelenleg már az általános iskolákban nincsenek férfi tanárok. Tehát hiányoznak azok a példaképek, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok gyermek úgy nő föl, hogy csak édesanyjával él együtt. Tehát, hogyha egy fiú gyermek úgy nő föl, hogy nincs egyáltalán férfi körülötte férfi kép, példakép, az nem azért gond, mert ő nem lesz jó a háborúban, vagy a nem tudom, a verekedésben, nem ebben kéne jó lenni, ugye? Hanem nem fogja tudni azt, hogy ő hogy fejezze ki magát, ugye azért mindannyian olyanok vagyunk, nők is és férfiak is, hogy leginkább azért mégiscsak a példát a saját nemünk ből vesszük, hogy hogyan kell.
Hogy milyen bonyolult dolgokról beszélünk most, és mennyi összefüggése van, ahhoz még szeretnék itt is egy picit hozzáfűzni, hogy azt tapasztalták iskolában dolgozó barátaim, ismerőseim, hogy amikor 2012-13-ban a tanári fizetéseket rendezték, akkor elkezdtek visszajönni a férfi tanárok, mert olyan fizetés kezdett lenni, amiből el lehetett tartani a családot. Aztán ez inflálódott, és elmentek, és most már magasabb fizetések vannak, de most már nem hiszik el, hogy ez így is marad. Szóval elég bonyolult társadalmi rendszerekről beszélünk. Mik azok a klasszikus férfi szereptől eltérő szerepek, amelyekre most fel kell készülnünk, és ami jó, hogyha van? Most nézzük meg a jót, a követendőt.
Én azt gondolom, hogy valami olyasmi a dolgunk most a szerepekkel, a nemi szerepekkel, mint amit Bartók csinált a zenével a 20. század közepén. Tehát amikor akkora katyvasz alakul ki, hogy elveszti a fonalat a társadalom, akkor vissza kell nyúlni olyan forrásokhoz, amit Bartók csinált a népzenével. Tehát vissza kell nyúlni azokhoz a forrásokhoz, amikor még tudtuk, hogy merre hány méter. Na most, ugye, amikben nagyon alkalmazkodnunk kell, például azok a sztereotípiák ma nem működnek valóban, hogy legyen otthon az édesanyja, keresse a pénzt az édesapa, mert ez abból is indult ki, hogy nem is tanultak felsőoktatásban a hölgyek, és a férfiak mentek, és így volt le, az ma ez nem így van, és őszintén szóval nekem három lányom van, meg egy fiam, én se akarom őket úgy nevelni, hogy ők ne tanuljanak. Na de hogyha tanulnak, ugye akkor mire lediplomáznak, akkor hogyha még hogyha nagyon szeretnének szülni gyermeket és családot, akkor is azért valameddig dolgozni kell, hát már ott vannak, hogy a 20-as éveik végén. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet egy az egybe áttenni régi korok családmodelljeit. Viszont a mélyben a férfinak mégis úgy akkor jó, és a nőnek is akkor jó, amit John Steinbeck az Érika gyümölcs című regényében ír, hogy jön egy nagy vihar, letarolja a kukoricást, és állnak, hogy oda a falu jövedelme, hogy mi lesz, és akkor a nők, az asszonyok a férfiak arcát nézik. És azt mondjuk, nem törtek meg, jó, akkor lesz. Akkor lesz folytatás. Tehát valakik, akik falként ott állnak, egy jó fajta erő, egy jó fajta védelmező, fölemelő keménység van bennük, mert nem, a nők se szeretik a tutyi-mutyi férfiakat, ugyanúgy, mint az erőszakos férfiakat. Na,
tehát itt, amikor érzelmes férfiról beszélünk, ez fontos. Ugye ezt említette az első megszólalásában, hogy az fontos, hogy a férfiak kimerjék mondani az érzelmeiket, és képesek legyenek az érzelmeiket kezelni. Ez ugye a klasszikus férfi szereptől teljesen eltér. De ez fontos, hogy az érzelmeinket kimerjük mondani, és ki tudjuk mondani férfiként.
Fontos, ugyanakkor mindig lesz egy aszimetria. A férfinek a verbális érzelemkifejezés mindig idegen pálya lesz, hogy férfiasan mondjam. Tehát, ahogy a hölgyek sokkal könnyebben fejezik ki. De az ugyanúgy ott van, az érzelem ugyanúgy ott van a férfiban. Másként jön elő, másképp, és más kulcs ingerekre jön elő.
Jó, akkor ezt nézzük meg most talán női szempontból is egy kicsit. Múltkor egy cserkésztáborban voltam. Ezek a cserkészek, ezek kimentek az erdőbe, tulajdonképpen fűrésszel, baltával, és maradék, ilyen ott hulladékfákból készítettek emeletes ágyat maguknak, tehát pillanatok alatt egészen elképesztő lakosztályokat rendeztek be, úgyhogy tényleg semmi nem volt. Tehát a teremtő erőnek valami egészen elképesztő megnyilvánulása volt. A fiúk csinálták ezt nagyobb részt. Majd utána hoztak sátrakat, azt fölé tették, az ágyak fölé. A fiúk bekerítették, a lányok nem kerítették be, a lányok válfákat készítettek maguknak az erdei ágakból. Itt tetten érhető valami különbség a védelmező és a gondoskodó között, és ez jó, hogy így van?
Abszolút tetten érhető, tehát, hogy más szerepeket játszunk, más szerepeket kapunk gyakorlatilag attól
játszunk,
a pillanattól.
Játszunk, vagy bele van írva a lelkünkbe?
Én szerintem játszunk. Tehát, hogy meg ezt kutatták is azért mostan, már nagyon sokan foglalkoztak ugye ezekkel a nemi különbségekkel, egyezőségekkel a világban, és abszolút kutatták azt, hogy tehát ez nem azért van, mert más a kromoszómánk, és akkor mi azért szeretünk válfát csinálni, vagy azért szeretünk háborúzni, nem azért van, ezek szokások, azt tanuljuk, tehát, hogy megszületünk, és onnantól kezdve tényleg, ahogy kis rózsaszín sapkácskát húznak a fejünkre, vagy kéket, hogy beszélnek az emberek hozzánk, ettől nagyon sok függ, csináltak egy olyan kísérletet jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem Angliában, hogy pici gyerekeket, ilyen másfél éves gyerekeket, akik még nem igen beszéltek, még pelenkában voltak, és beengedtek idegeneket, hogy játszanak a gyerekekkel. De úgy öntöztették föl az egyes gyerekeket, hogy egyértelmű legyen a színekből, a hajból és a többi, hogy fiú vagy lány. Egy trükköt csináltak, hogy megváltoztatták, tehát a lányokat fiúnak öltöztették, a fiúkat lánynak, ugye ez ennyi időskorban még nagyon könnyen megy, mert különben nincs más jele.
És másképp viselkedtek.
És teljesen másképp viselkedtek a felnőttek, és utána megkérdezték a felnőttektől, hogy mi volt és mi történt, és saját maguk azonnal bevallották ezek a felnőttek, hogy jaj, hát ha tudtam volna, hogy fiú, akkor más játékot adok neki, akkor hagytam volna, hogy gyorsan száguljon a nem tudom műanyag kis autóval, és a többi, és a többi. Tehát meg lehetett figyelni, hogy egyszerűen fizikailag is, és érzelmileg is máshogy beszéltek a kislányokhoz, mint a kisfiúkhoz, És hát ez így kondicionálnak minket a szüleink, az óvó nénik, a társak, mindenki, hogy, hogy mi a helyünk és hogy viselkedjünk. Ugye tipikusan azt mondjuk, hogy kislányom, hogy tedd össze a lábadat, meg ne ugorj le a fáról, meg ne kiabálj. Kisfiúknak azt mondjuk, hogy ne sírj, ugye itt vannak a sztereotipikus dolgok, amiket utána megtanulunk és nagyon internalizálunk. Ezért vannak ennyire különböző utána meg szokásaink, de ugye azzá leszünk, amit minden nap csinálunk, ugye? Tehát, hogy a szokásaink hozzák aztán azt létre, hogy kik vagyunk, és mit érünk el, és mit dolgozunk, és a többi. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne hagyni például a fiúknak gyermekkorukban azt, hogy igenis sírjanak, hogy igenis kimondják azt, és beszéltessük, hogy mi fáj, mit érzett, hogy esett neki rosszul, hogy nem esett rosszul, mert ezt eddig elnyomtuk a fiúkban, a férfiakban, és ezért van ez a hatalmas nagy feszültség, agresszió nagyon sokszor a fiúkban, mert azt ugye már megengedjük neki, hogy agresszió legyen, tehát verekedjen és a többi, de azt nem engedjük meg, hogy kifejezze szavakkal, vagy sírással. És tehát tulajdonképpen ez rajtunk felnőtteken és nevelőkön és egy társadalmon múlik, hogy, hogy hogyan befolyásoljuk aztán a jövőbeli felnőtteknek az érzelmeit és a kifejező képességét.
Puh, hát erről nagyon-nagyon sokat sokáig tudnánk beszélni, igen.
Hozzászólnék csak annyit, hogy, hogy amit mondasz, az ugye a sztereotípiák szintjén valóban így van, és ezzel egyetértek, viszont vannak archetípiák is, sokkal mélyebb rétegei is annak, hogy férfiak és nők vagyunk, amiket én persze a hitemből levezetve is, de szerintem biológiából levezetve is, azokat én úgymond alaplapla szerelve gondolom. Tehát ugye Jordan Peterson mondja, hogy az 500 millió évvel ezelőtt már itt a Földön létező homárok esetén ugyanazok a férfi-női szerepek vannak, pedig nincs is központi idegrendszere, nincs is agya, tehát annyira egyszerű, és mégis úgy viselkedik férfias és nőies módon a homárcsaj, meg a homárpasi bizonyos értelemben, tehát hogy, hogy van egy ilyen réteg. És én nekem érdekes a munkám, ugye a fesztivál zenekarban, ahogy játszom, nálunk nincs semmi ebből a fizetés. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a nők kevesebbet kapnak, vagy a férfiak, ez ilyen nincs. A szólisták sincsenek így. Tehát egy Hilary Hahn ugyanolyan értékes művész, mint egy Leonidas Kavakos, hiába férfi vagy nő. De vannak különbségek, mert a bőgőszólam, hogy az a, az a hangszer ott alig van. Egyébként van. Időnként megjelenik egy-egy hölgy, és szuper.
De nagyon különbségek, persze.
Igen, ha magyar népzenéről beszélünk, akkor dudások például. Igen. Alig van dudás,
igen.
Hölgy.
Igen. Egyszerűen, igen. De még a karmestereknél is ezt mondanám, pedig az nem fizikai különbség. Van egyébként. Igen. És a múlt szezonban is van ragyogó, fantasztikus jó női karmester jött. Semmilyen egyetemen nem tiltják, hogy nők jelentkezzenek, de azok a skillek és azok a dolgok valószínűleg jobban illenek a férfiakhoz. Mm. És hogyha itt bevezetnénk egy kvótát, mondjuk a bőgőszólamba, összeomlana a zenekar. Igen. És csak annyi, hogy a Metropolitánban történt a Covid után, hogy újra létrehozták a zenekart, mert ugye ott nincs állami támogatás, üzleti emberek szélne keresztettek zenekarokat, és amikor fölépítették, akkor kvóták alapján építették föl a zenekart. Ez azt nem női meg férfi, hanem minden egyéb, vók. Ez azt eredményezte, hogy fizettek latinó és afroamerikai hegedűsöket úgy, hogy de ne játszanak. De, mert nem tudtak.
Jó, erről is csinálunk egy műsort. Jó, de most az a helyzet, hogy a vége felé közeledünk, és még egy nagyon picit szeretnék arról beszélni, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy hogy tudjuk megérteni egymást. Én nagyon sokat imádkozom azért, hogy megértessem a feleségemet, és a feleségem megértesse. Ez nagyon nehéz. Csak néhány mondatban, mert nagyon elment közben az időnk. Először László, és aztán Edina. Mit tegyünk azért, hogy megérthessük a nőket, és ők megértsenek bennünket?
Gary Chapman könyve, az öt szeretett nyelv. Talán közismert lett.
Találjuk meg a feleségünk szeretett nyelvét.
A szeretett nyelv. Tehát, hogy úgy mondjam el azt, hogy szeretem, ami az ő nyelvén jelenti azt, hogy szeretem. Ez a titok. Mert
mi férfiak elmondjuk. Már egyszer mondtam, majd szólok, ha változik, ez nem megy.
Az sem megy, meg az sem, hogy tehát amit én gondolok arról, hogy mit jelent szeretni, azt ráöntöm. Ő meg hátrál, és azt mondja, hogy de hát te nem szeretsz. Pedig szereti, de ugye, és ez vice versa.
Edina?
Igen, egy teljesen egyetértek. És azt akartam még mondani, hogy ez nem egy nemi kérdés szerintem. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha egy férfival élnél együtt, ugyanúgy, de lenne egy pár dolog, amit nem tudtok megbeszélni. Alapszichológia, szerintem itt nincs férfi meg nő, és az a hiba és az a baj, amikor azt mondjuk, hogy azért nem értjük meg egymást, mert férfiak vagy nők vagyunk, vagy azért nem tudunk együtt dolgozni, mert ez nem igaz. De egyéniségek vagyunk, és persze, hogy nem vagyunk egyformák, és súrlódunk, vagy más értékrendszerünk van. De ez nem tőle független, és ez a fontos, hogy ezeket tegyük helyébe, mikor van az azért, mert de az idő és a dolgok nagy részében nem azért vagyunk különbözőek, mert más a nemünk. Nyilván a biológiai dolgokban nincs mit tenni. Ott vannak olyan dolgok, amiket el kell fogadni.
Na, hát köszönöm szépen a beszélgetést. Hila Dinának is, Bojki Lászlónak is, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a férfi napról beszélgettünk, és a férfi szerepekről beszélgettünk, és most pedig a stáb nevében is búcsúzom, a szerkesztő Dián Gergő, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártás vezető Szőlős Éva volt, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a hely itt a Kossuthon. A műsor munkatársaim ma is érdekes helyekre látogatnak el, szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!